Péntek este, bibliaiskolában Isten hozott mindenkit, Isten hozott bennünket. Milyen jó látni benneteket, jó így együtt lenni. Ez a... mi ez az óra? Milyen... adtunk neki egy nevet, mi volt az? Krisztus az Ószövetségben, oké. Ez csak egy alibi, hogy Jézusról beszéljünk. Ez csak egy alibi, hogy elmélyedjünk az igébe. Csak tud, minden ilyen cím, ez csak alibi. Szellemi háború, Róma győztes élet Krisztusban, Krisztus az Ószövetségben, utolsó idők, ez csak alibi. Mindig ugyanarról beszélünk úgyis. Jézus, Biblia, ige mélysége, Isten terve. Na hát, jó, hogy együtt vagyunk. Glória, dobd el a mankód és járj. Na, hogy érzitek? Úgy érzitek, hogy kész vagytok? Teljesen, jó. Itt még valami finomság. Ebből adni kell. Na. De jó. Köszönjük, Urunk. Örömködünk. Úgyhogy... azzal kezdtük, ez az 5. alkalom, ez 6 alkalmas. Ez is csak úgy hasraütés. Lehetne 16 is, meg 126 is, meg teljesen mindegy. De most ez 6 alkalmas. Hivatalosak vagyunk, komolyak. És az első alkalmon, miről volt szó az első alkalmon? Emlékszik valaki? Jézus, igen, de most nekem se ugrik be, most nem az, hogy... Ószövetség, igen, azt bevezettük, de utána specifikusan valamiről beszéltünk. A sátor az már a második alkalom volt. Igen, de ott aztán utána volt valami... Mi volt? Igen. Igen. Ez az, glória! Így van, találd süllyedt. Így van. Így van, páskabárány. Krisztus, ami páskabárányunk. Így van. Utána pedig a Szent Sátorról beszéltünk, és az imádatról, és hogy jövünk, hogy járulunk, Krisztus. Aztán utána a főpapról beszéltünk, páskabárányról, vagy a Szent Sátorról kétszer, és aztán a főpapról, és múlt órán pedig még mindig a Szent Sátornál ragadtunk, de csak leragadtunk, és a gyülekezetről beszéltünk, hogy a Biblia, az Új Szövetség beszél arról, hogy mi, mint élő kövek épüljünk fel szellemi házzá, és hogy igazából a Szent Sátor az Krisztusról beszél, de a gyülekezetről is beszél, hogy a gyülekezet az a hely, ami Isten lakhelye. És akkor beszéltünk a gyülekezetről, és ez jó volt. Oké, és készen vagytok valami továbbira? Oké, készen vagyunk, ezért vagyunk itt. Úgyhogy ma imádkozunk, és csak szeretnénk beszélni Mózes 3. könyvéből, az első 5 fejezetből, és ott 5 különböző áldozat van, és 5 áldozatról szeretnénk beszélni. És 3 Mózes 1-től 5-ig, és ezt az 5 áldozatot szeretnénk megnézni, hogy miként beszél ez Jézusról, és miként beszél ez az 5 áldozata arról, hogy a mi növekedésünkről, vagy ahogy Igen, tehát először Jézusról, és aztán a mi életünkről. Jézusról és a mi életünkről ebben az öt áldozatban. Oké, ezt otthon 3 Mózes első 5 fejezetében találod meg. Iszonyatosan izgalmas téma, és nagyon jó, meg fogjátok látni, hogy nagy-nagy áldás lesz. Kezdjük egy imádsággal, meg csak úgy tegyünk le mindent, jó? Tegyünk le. El ne aludjatok közben, de tegyünk le mindent. Tegyünk le. Mennyei atyánk, áldunk téged azért, mert ismerhetünk téged. Ismerhetünk téged azért, mert kijelentetted magad az írásokban, kijelentetted magad a te fiadban. És csak magasztalunk téged azért, mert megnyitottad a szemeinket, és hitet adtál nekünk, hogy lássunk téged, és ismerjünk. És köszönjük a Szent Szellemet, amit nekünk adtál. Köszönjük, hogy a Szent Szellem bennünk él, köszönjük, hogy ő a mi tanítónk, ő a mi vigasztalónk. És köszönjük, hogy a Szent Szellem, aki írta, ihlette az írásokat, ő magyarázza nekünk az írásokat. Köszönjük ezt. És köszönjük azt, Urunk, hogy elvégezted a munkát a kereszten. Köszönjük, hogy ma este ebbe ülhetünk, a bevégzett munkába. Köszönjük, hogy minden bűn ki lett fizetve. Köszönjük, hogy a mi óemberünk meg lett feszítve. Köszönjük, Urunk, hogy te most élsz bennünk egy új életet, a feltámadás életedben. Urunk Istenünk, szeretnénk félretenni minden zavaró tényezőt, és szeretnénk tényleg odafigyelni rád, Urunk, és találkozni veled a te igédben, a te szavadban. Eleveníts meg mindazokat, akik fáradtak. Add a te Szent Szellemed vezetését, kenetét, megnyilvánulását, hogy a te jelenléted megnyilvánuljon itt köztünk az igéden keresztül, és a mi szívünkben. Atyánk, tiéd legyen minden dicsőség Jézus nevében. Amen. Amen. Oké. Csak hallgass figyelmesen, dőlj hátra, engedd, hogy Isten és Istennek a Szelleme szolgáljon feléd. És ő adjon megértést, és ő vonja a szívedet, és ő leplezze le az ő fiát számodra és számunkra ezekben az áldozatokban. És ez egy nagy dolog, hogy képesek vagyunk odafigyelni Isten igére, összpontosítani Isten igére. Ez egy ajándék, ez az újonnan születés miatt van, hogy halljuk Isten igéjét, és hallgatjuk, és szeretjük, és a szívünkbe élvezzük Isten igéjét, Isten szavát. Ezt egy újonnan született ember nem tudja megtenni. Még akkor is, hogyha egy professzor, és ezt tanítja a Hittudományi Akadémián, vagy valamilyen egyetemen, ő nem tud táplálkozni Isten igéjéből. Lehet, hogy meg tudja vizsgálni, lehet, hogy kritikusan meg tudja vizsgálni, lehet, hogy ítéletet tud ülni Isten igéje felett, de nem tud felépülni általa. Te, meg én ezt meg tudjuk tenni. Fel tudunk épülni általa ma este is. Úgy tudunk elmenni, hogy felépültünk, és Isten valami örökkévaló dolgot adott át a lelkünknek. Azt mondja 1 Péter 2, hogy tegyünk félre dolgokat. Tegyünk félre, csak felolvasom nektek, csak hallgasd ezt a kis listát. Azt mondja, hogy 1 Péter 2, levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást. Hogy ezeket így félretesszük, így levetjük. Tudjuk, hogy ezek közel lehetnek hozzánk, mert a bűnös természetünk miatt. Tudjuk, hogy nem kell a szomszéd faluba mennünk az irigykedésért, vagy a tisztátalanságért, vagy a gonoszságért, vagy az álnokságért, vagy a képmutatásért, vagy a rágalmazásért. Tudjuk, hogy nem valamilyen könyvben olvashatunk erről, hogy valaki ilyet tesz. De azt mondja itt Péter apostol, hogy mi vessük ezt le. És ez is azért lehetséges, mert újonnan születtünk, romolhatatlan magból egy Péter egy végén, és félreteltjük, és te és én most csak így félreteltünk dolgokat, amelyek akár zavaróak, akár csak a mi hústestünk révén úgy közel van hozzánk, de félretehetjük. Nem kell, hogy ez ragadja meg az életünket. A hústest lehet, hogy olyan, hogy szól, és van egy ereje, és van egy vonzása, de a hívő megtanulhatja a kereszt által, a Szent Szellem által kezelni, és csak félretesszük. Ez nem, félretesszük. És odafigyelünk, ez a második vers. Mint újszülött csecsemők, az ige tiszta, hamisítatlan tejét kívánjátok. Odafigyeljünk Isten igére. Újszülött csecsemők vagyunk. Kívánjuk az ige tiszta és hamisítatlan tejét, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Mert megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Oké? Úgyhogy ezt tesszük. Felépülünk a belső emberünkbe. Úgyhogy 5 áldozat van itt leírva Mózes 3. könyvének 5. fejezetébe is. És ezeket otthon el tudod olvasni. Tudom, hogy lehet, hogy nem a legkönnyebb olvasmány, de igazából buli így elolvasni, meg túl a bulin igazából áldás olvasni, és megnézni, hogy miről beszél ez. Nem azt jelenti, hogy az Ószövetségben csak 5 áldozat volt, de ez volt az 5 fő áldozat az Ószövetségben. Nem voltak ezek ilyen, tehát, na mindegy, megyek tovább. Ez volt az 5 fő áldozat az Ószövetségben. Sorrendjében ez így néz ki, és így is fogunk végigmenni rajtuk. Az első az egészen elégő áldozat. Úgy is hívtuk ezt régen, hogy egészen égő áldozat, de manapság úgy hívjuk, hogy egészen elégő áldozat. Csak azért, mert az új fordítás így adja ki, és igazából erről szól, hogy az áldozat egészében elégett az oltáron, a bronzoltáron. Utána jön a második, azaz ételáldozat. Meg fogjuk ezt is nézni, hogy miben beszél ez a mi Urunkról és az életünkről, és itt nem állatot ölnek meg, és nem állatáldozat, hanem ez egy ételáldozat az Úrnak. A harmadik fajta áldozat az a hála áldozat. De úgy is hívja igazából, többféleképpen hívja a fordítás, az eredetiben inkább béke áldozatot jelent. Béke áldozat. De jó a hála áldozat is, mert igazából erről szól. Aztán a negyedik áldozat a bűnért való áldozat. És az ötödik áldozat pedig a vétek áldozat. Egészség. Vétek áldozat. Nem fogjuk ezt most így bemutatni. Jó, tehát nem hoztam magammal kellékeket, juhokat, bárányokat, galambokat, vagy akármiket, már galambok vannak, de ez a baj, hogy ezek nem tiszták, tehát ezek koszos galambok, félszemük hiányzik, tehát áldozatra alkalmatlanok, jó? De ebben a sorrendben vannak megadva, és lehet, hogy az elején csak kicsit figyelned kell, de ígérem, hogyha megérted, akkor nagyon-nagyon áldott lesz a felismerés. Tehát az írásban Isten ebbe a sorrendbe adja. És ez egy isteni sorrendről beszél. Aki azt látjuk, hogy az írásban, ezeknél a részeknél is, Isten többször olyan sorrendet ad, ami nem az embernek a sorrendje, hanem Istennek a sorrendje. Például a Szent Sátor leírását is, mikor 2 Mózes 25-ben kezdődik, akkor a frigyládával kezdi, ami a Szentek Szentjében van, és úgy megy kifelé. A mi sorrendünk ugye kívülről befelé van, de Isten sorrendje a tróntól van kifelé. Oké? Itt is egy isteni sorrend van. Úgyhogy meg fogjuk nézni, hogy miért ez az isteni sorrend, és aztán pedig visszafele is fogunk menni, mert igazából a mi sorrendünk, a mi tapasztalatunk a visszafele menet. Oké, ez a sorrend. Ez az isteni sorrend, ahogy Krisztus élte az életét, amilyen pedig az ötödiktől visszafele, a vétek áldozattól visszafele van. De most megvizsgáljuk az isteni sorrendet. Oké, az első az az egészen elégő áldozat. És itt, ami fontos volt ebben, amit fontos tudni arról, hogy az áldozatoknál, az első három áldozatnál az önkéntes áldozat volt, szabad akaratból hozott áldozat. Oké? Tehát ezt úgy kell elképzelnünk, hogy az első három az nem kötelező. Azt nem volt kötelező az izraelitának, az imádónak hoznia. Hanem ő önkéntesen, ha akarta, hozta, és szabad akaratból hozta. Nem kellett hozni. A bűnért való áldozat és a vétek áldozat az kötelező áldozat volt. Tehát amikor valaki vétkezett, akkor vinnie kellett egy áldozati állatot. Ez mindig az ő vagyoni helyzetétől függően egy ökröt, most nem tudom pontosan, hogy most a fajtájukat nem ismerem, de tehát egy nagyot, vagy egy bárányt, vagy egy galambot. Oké? Egy galambot, hogyha szegény volt a legszegényebbeknek. De az utolsó kettő volt a kötelező, a többi az önkéntes, szabad akaratú áldozatról szól. Úgyhogy az első, az egész, és az első három áldozatnak, hogyha olvasod, akkor ezek az újból ismétlődő kifejezések, hogy kedves illatú áldozat, vagy kedves jó illatú áldozat. Oké, tehát ezek így vannak megnevezve. Az első három az az Úrnak kedves. Ez jó illatú áldozat. Mindjárt meg fogjuk látni, hogy ezek miért fontosak. Kedves és jó illatú áldozatok. Az utolsó kettőnél, a bűnért való áldozat és a vétekért való áldozat, az nem kedves és nem jó illatú áldozat az Úrnak. Meg fogjuk látni hamarosan, hogy miért nem kedves és miért nem jó illatú áldozat az Úrnak. Oké? Úgyhogy nézzük meg az elsőt, az egészen elég jó áldozatot, ami önkéntes, szabad akaratból hozott, kedves, jó illatú áldozat az Úrnak. Oké, és ez úgy nézett ki, hoztak egy áldozati állatot. Ez nem bűnért való áldozat. Ez nem azért, mert vétkeztem. Ez nem azért, mert valaki vétkezett, hanem hoz egy egészen elégő áldozatot. Egyébként ezt az, na mindegy, most nem keverjük bele, hogy ezt reggel és este is áldozták rendszeresen. Tehát ez volt a reggeli és az esteli áldozat is. De hozták, és amit csináltak, az az, hogy az egész az állatot leölték, a vérét az oltárra hintették, és az egész állatot a bőre kivételével, ez egy különleges volt, mert ezt leszették a bőrét, tehát megnyúzták, és feldarabolták, és felrakták az oltára, és ott elégették. Oké, amíg teljesen, teljes egészében elégették. Figyeljetek, lesznek olyan áldozatok, amelyekből a papok ettek, egy részét az Úrnak adták, ez is jelentőségteljes, most csak azért vezettem be, egy részét az Úrnak adták, egy részét ettek. Sőt, van olyan áldozat, amíg egy részét az Úrnak adták, egy részét a papok ettek belőle, egy részét pedig maga az imádó, aki hozta, ő is ehetett a családjával ott az udvarban belőle. Ebből az áldozatból senki nem evett, ez csak Istennek volt, ez egészen elégő, kedves, jóillatú áldozat Istennek. Miről beszél ez? Ez az Úr Jézus, mindazöt az Úr Jézusról beszél. Ez az Úr Jézusnak az életéről beszél, De az Úr Jézus életének abból a részéből, ez nagyon izgalmas, amelyet egyikünk sem láttunk, amelyet még az apostolok sem láttak. Képzeljétek el, hogy az Úr Jézus életének van egy olyan része, amit emberi szem nem látott, emberi szem nem élvezett, emberi szem nem íz, vagy ember nem ízlelt, hanem csak Istennek, az Atyának szólt. Csak ő számára, teljességében. Istennek, az Atyának az örömére, Istennek, az Atyának a dicsőségére, Istennek, az Atyának az élvezetére. Mondhatnánk azt, figyeljetek, hogy ezt az egészen elégő áldozatot, ami, ahogy ez Krisztusról beszél, Krisztus szeméről, majd fogunk hozni igeverseket, ez a legmélyebb az összes áldozat közt, abból a szempontból, hogy ehhez mi nem tudunk felérni, mert ez Krisztus szívéről beszél, a mi Urunk szívéről, ahogy ő mindenkor az Atyáért élt, mindenkor az Atyáért dobogott az ő szíve. Oké, ez az áldozat, ez arról szólt, hogy Jézus magát szeplő nélkül áldozta fel Istennek. Tehát erről szól, magát Jézus szeplő nélkül, hiba nélkül feláldozta Istennek. Mikor az áldozatra gondolunk, vagy a keresztre gondolunk, Jézus kereszt halálára, nagyon sokszor az a rész fog meg bennünket, hogy ez számunkra mit jelent, így van? Tehát számunkra ez bűnbocsánatot jelent, tisztaságot, nincsen károsztatás. Wow! Oké? De ez az, amit mi tudunk enni. Így van? De ezt a részt, az egészen elégő áldozat, ez nem erről szól. Ez nem Krisztusról, mint bűnhordozóról szól, hanem Krisztusról, aki teljes mértékben az Atya számára van. Az ő szíve. És gondolj bele, hogy a mi Urunknak a mi Urunk nem kifele élte az életét. A mi Urunk nem a tanítványoknak élte, nem a tömegnek élte, nem tudod majd annak, hogy majd fognak olvasni engem 2000 év múlva, és majd mit fognak rólam gondolni, tudod, nem így élte, hanem a mi Urunk teljes mértékben Istennek, az Atyának élte az életét. Figyelj, 100% teljesen a születésének a pillanatától, a halálának a pillanatáig, egy olyan mértékben, amit semki közülünk nem tud megérteni vagy befogadni, csak az Atya. Oké, ezért mondta azt, Peti, hogyha meg tudjuk, Máté 11.27 esetleg, hogyha már ott tartunk, Máté 11.27-ben Jézus azt mondta, figyeljetek, azt mondta, senki sem ismer engem, csak az Atya. Minden nekem adott az én Atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya. Oké, tudod, Péter, nem te vagy az, aki ismersz engem. Tudod, János, nem te vagy az, aki ismersz engem. Egyedül az Atya az, aki igazán ismeri a fiút, és ismeri a fiú szívének minden mozzulatát és mozzanását. Úgyhogy csak az Atya ehetett ebből az áldozatból. Nem bűnért való áldozat volt. Igazából ez még, figyeljetek, ez még nem természetesen Jézusnak az egész élete a születésétől a halálának a pillanatáig áldozat volt. Nem bűnért való áldozat volt, nem, hanem kedves jó illatú áldozat volt az egész élete. De ez a rész sokkal inkább szól a kereszten, és a Getsemáné kert, és aztán a kereszten Jézus áldozatáról, de nem az, hogy ő a bűnhordozó, hanem engedelmes volt a halálig, a keresztfának a haláláig. Oké, ez Filippi 2, 6., 7., 8. vers. De most csak ezt ragadva meg, ahol arról beszél, ezt meg tudod otthon nézni, hogy azt mondja az 5. versben, hogy nem csak a 6., hát csak inkább azt mondom, hogy arról beszélt, hogy megüresítette magát, emberi formát vett fel, engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig. Oké, úgyhogy Krisztusnak a keresztfáig, a halálig való engedelmességébe nem láttunk bele. Nem tudtuk, hogy az ő szíve a kereszten is végsőkig az atyáért él, és végsőkig engedelmes. De az atya tudta, és az atya gyönyörködött a fiúban. Senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atya gyönyörködött az ő fiában. Emlékeztek erre? Máté 3:17-ben, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ez azt jelenti, hogy az atya minden örömét az ő fiába meglelte. Az atya lenéz az emberiségre, lenéz az emberre, és nem találja az emberben, a bűnös emberben nem találja az ő örömét. És Isten az atya lenézett, és volt egy ember, ő Jézus, az ember Jézus Krisztus most. Egy ember, akinek minden gondolatában, minden motivációjában, minden szavában, minden tettében, minden szándékában 100%-os örömé lelte Isten az atya. Egy teljesen elégő áldozat, aki kedves mindig az atyának. Még menjünk egy kicsit beljebb. Zsidók 10 ezt fejti ki. 5. verstől a 9. versig. Azt mondja, körülbelül idézem, aztán majd Peti is felrakja a 8.-9. Azt mondja, hogy áldozatot, bűnért való áldozatot, és egészen égő áldozatot nem akartál, így kezdődik a vers, hanem testet alkottál nekem. Kiről beszél ez? Jézusról. Előbb azt mondta, hogy áldozatot és ajándékot, égő és bűnért való áldozatot nem akartál, nem is kedveltél, amelyeket a törvény szerint bemutatnak. Ezután így szólt. Íme itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. 6. vagy 7. versben azt mondja, a könyvtekercsben meg van írva rólam. Íme itt vagyok. Ki az, aki azt mondta, íme itt vagyok? Tudod, ez Jézus. Ő Jézus, hogy cselekedjem az akaratodat. Ez arról szól, hogy Isten azt mondta, találtam egy embert, az én fiam, emberi testben, aki mindenben a szíve mélyéből az én akaratomat cselekszi. Nem egy felszínes módon, nem megfelelési kényszerből, nem azért, hogy mások mind mondjuk, nem azért, hogy áldott legyen, hanem a szíveméből az Jézus legnagyobb öröme az volt, hogy Istennek, az atyának az akaratát tehette szüntelen. Ez volt a legnagyobb, ez nem olyan volt, hogy oké, hanem ez volt a legnagyobb öröme. Oké, Máté 27-ben, Gecsemáné kertben ezt mondta Jézus a keresztre menet előtt. Nem kell-e kiinnom a poharat, amelyet az atya ad nekem? Szóval nem kell kiinnom a poharat, amit az atya ad nekem? Ez számára tudta, hogy mit jelent? Teljes elválasztódás jelent az atyától, mikor majd bűnért való áldozat és vétek áldozat lesz, és az nem jó illatú áldozat, ezért mondtuk, mert az atya elfordult tőle, de ebben az aspektusban pedig ez a szív és ez az akarat, ez kedves és jó illatú áldozat Istennek. Oké, még nézzünk meg egyet erre nézve. János 10-ben, 13 17-18, Peti, amit megadtam, azt nézzük már meg. Nézd csak, azért szeret engem az atya, mert én leteszem az életemet, hogy újra felvegyem azt. 18. Senki sem veszi el azt tőlem, hanem én teszem le azt magamtól. Most figyeljetek! Az Ószövetségben emlékeztek arra, hogy a képeken, amiket mutattunk, az oltár, tehát az égő áldozati oltárnak volt 4 szarva. Emlékeztek? Volt rajta 4 szarv. Egy ilyen szarv. Ami igazából volt ennek egy funkcionális oka, hogy behozták az áldozati állatot, és azt odakötötték az oltár szarvához. Van a 118. Zsoltárban erről, hogy kössétek az ünnepi áldozatokat, találjátokat az oltár szarvához. Tehát hozták az állatot, az állat be, gyere, ne félj, gyere, fogták, és oda kötötték az oltár szarvához, hogy amikor majd ő lesz a soros, akkor ő lesz az áldozat. Oké? És ez arról szól ez a vers, hogy Jézust nem kellett az oltár szarvához kötni. Mert az ő áldozata önkéntes, szabad akaratból, szívből hozott áldozat. Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az életemet. Senki sem veszi el azt én tőlem. Így van, emlékeztek, nem hívőkkel beszélgetünk. Miért halt meg Jézus? Azért, mert megölték, azért, mert ezt gondolták róla, azért, mert félreértették, megölték. Jézus azt mondja, engem senki sem öl meg. Nem emberek veszik el. Én jövök, és én leteszem az életemet, én adom. Oké? Úgyhogy Jézus az egyetlen áldozat, akit nem kellett az oltár szarvához kötni, mert ő jött és adta, és ezért szeret engem az Atya. Volt az Atya és a Fiú közt egy olyan kapcsolat, amelyben csak picit tudunk belepillantani. De a legcsodálatosabb kapcsolat a világon az Atya és a Fiú és a Szent Szellem közt van öröktől fogva. Ez hihetetlen. Képzeljétek, a gyülekezet az ennek a túlcsordulása, az ennek a leképeződése. Ez Istennek ez a szíve vágya, hogy ezért alkotta a gyülekezetet, hogy az Atya, a Fiú, a Szent Szem közti hihetetlen szeretett kapcsolat, ahol az Atya mindig szerette a Fiút, és mindig tisztelte a Fiút, ahol a Fiú mindig szerette az Atyát, és mindig tisztelte az Atyát, ahogy az Atya mindig szerette a Szent Szemet, a Szent Szem mindig szerette az Atyát, és így tovább. Ez a fajta lenyűgöző kapcsolat a gyülekezetben testet ölt a hívők között, a Szent Szellem által. És ez az élet is testet ölt a hívőben, az ige és a Szent Szellem által. Ez, hogy nem kell odakötni, hogy az szolgálat, és igazából most csak érintjük, majd visszafele jövet beszélünk erről, hogy a szolgálat az nem valami, amit most csinálok, hogy megfeleljek Istennek, vagy nem valami, amit ő elvár tőlem, hanem valami, ahol én ezt akarom csinálni. Én akarom adni az életemet. Én akarom adni, tudod, az életemet. Mert ez a Szent Szellem. Oké, János 14, csak hogy még érintsük ezt. Egy utolsó verse. János 14-ben, hogy meglássuk, 30-31. Az utolsó vacsora után, vagy vége felé, azt mondja Jézus János 14-ben, már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme, noha fölöttem nincs semmi hatalma, ez az elárultatás estén éjszakáján. Semmi hatalma. Hanem azért, hogy megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, amint az én Atyám parancsolta nekem. Keljetek fel, menjünk el innen. És így mentek el a Getsemáné kertbe. És utána pedig a keresztre. Úgyhogy miért? Azért, hogy megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát. Hogy mindenki tudja, hogy szeretem az Atyát. Az egyedüli szív, amely ezt 100%-osan tudja mondani, mindenféle tisztátalanság, vagy egoizmus, vagy öncélúság, vagy vagy önzés nélkül szeretem az atyát, és azt teszem, amit az atya parancsolta nekem. De atyám, itt vagyok, hogy tegyem. Ez az én örömöm. Ezért vagyok, ezért élek. Nincs más cél az életemnek. És az Úr Jézus, azt mondtuk, hogy ennél az áldozatnál, azt csinálták, a többi áldozatnál nem, levették a bőrét. Tudjátok, beszéltem arról, hogy az állatokat mindig megvizsgálták, fontos volt, hogy épp legyen, hibátlan legyen. De itt a bőrét levették, hogy a bőre alatt is hibátlan legyen. Tudod, ez beszél arról, hogy a mi Urunk nem csak hibátlannak tűnt, hanem a legmélyebb vágyai, a legmélyebb szándékai, a legmélyebb motivációi, a legmélyebb gondolatai, sóhajtása is hibátlanok voltak Istennek, az atyának. Ő a teljesen elégő áldozat. Oké, úgyhogy menjünk tovább. A következő az az étel áldozat, és ez egy picit már más, ez is kedves és jó illatú áldozat, ez is önkéntes, szabad akaratból hozott áldozat. Ez annyiba más ez az étel áldozat, hát sok mindenben más az összes többi áldozatnál, ebben nem szerepel állat, tehát ez ilyen vega, most mindegy, tehát ez ebben nem szerepel állat. Abban is más, hogy egy részét az Úrnak adták, és a tűzre tették, és egy részét pedig a papok megették. Oké, tehát az ételáldozatból ettek. Ez nem úgy, hogy tudod, közben majszolták, tehát ezt nem így kell elképzelni, hanem ennek az egésznek van egy ünnepélyessége, tehát egy étkezési céllal. És az ételáldozatnak különböző típusai vannak leírva, nem nézzük meg mindegyiket, de az alapelképzelés az az, hogy fognak egy adag finom lisztet, ezt összekeverik olajjal, tömjénnel, és megtesznek bele egy kis sót, és összegyúrják. Oké? És ez ételáldozat az Úrnak. Ezt így kell elképzelni a fejedbe. Az alapja finom liszt, hozzáadnak olajat, hozzáadnak tömjént, hozzáadnak sót. Oké? Ez egy ilyen áldozat. De aztán használták búzaszemekből is, tehát különböző módokon. De nem túlságosan elmerülve a különböző fajtáival az ételáldozatnak. Ez amiről beszél az ételáldozat, a mi Urunk Jézus Krisztusról beszél. És a mi Urunk Jézus Krisztus tökéletes emberségéről, mint tökéletes ember, erről beszél. Az ember Jézus Krisztusról. És a mi Urunk Jézus Krisztusnak nem a haláláról beszél, nincs benne halál ebben az áldozatban, hanem hibátlan, szeplőtlen életén, ami fel van ajánlva Istennek. Hibátlan, szeplőtlen élete, ami fel van ajánlva Istennek. De az ember Jézus Krisztus. Oké? És ez Istennek, az atyának van, de izgalmas hír számunkra is. Tehát számunkra is, hogy együk, számunkra is, hogy éljünk vele, számunkra is, hogy táplálkozzunk belőle. Ez a mi Urunk. És az evangélium lapjain, az elmélkedésünkben, a csöndességünkben közösségben vagyunk az Úr Jézussal, és táplálkozunk ebből. Ő az ember, a tökéletes ember Jézus Krisztus. Oké? Az alapja, azt mondtam, hogy finom liszt. Erről szól, nem tudom, hogy hányan vagytok itt, néhányan háziasszonyok, most nem biára mutattam, de csinálhatok már pizzát, gondolom, vagy mi mindenképpen. Te, Bia, pizza, te is. Okay. Én ebben az időben még nem csináltam pizzát, de fogod, és a finom liszt. Így van, a liszt az egyenletesen össze van őrölve, ez a jó szó, őrölve, így van, a magok és finom liszt. És ilyen a mi úrunk, ilyen volt a mi úrunk Jézus élete itt a földön. Nem volt benne egyetlen egyenetlenség. Egyetlen ilyen durvaság. Egyetlen kiálló szem se ő. Finom liszt volt. Tökéletes egyensúlyba. Minden szavában, tettében, gondolatában tökéletesen egyenletes. Oké? Ilyen nem volt senki, soha, és nem is lesz emberek közt. Egyenletesen olyan, mint a finom liszt. Kimondok példát. Mózes ott van. Mózesről azt mondja az írás, hogy 4 Mózes 12:3-ban, hogy ő a legszelidebb ember volt az egész földön. Oké? Aztán dühös lett, és mikor szólni kellett volna a kősziklához, mert Izrael fiai zugolódtak, ő rá ütött a kősziklára a botjával. Tudod, haragra gerjedt. Legszelidebb ember, de haragra gerjedt. Tudod, a mi urunknál nem volt ilyen. A mi urunk Jézus minden, Jézus Krisztus minden szavában, tettében egyenletes finom liszt volt. Minden. Nem volt benne majom szeretet, nem volt benne szentimentalitás. Ott volt, beszélt Máté 12-ben, jött az édesanyja és a testvérei, és azt mondták neki, hogy itt vannak anyád és a testvéreid itt vannak. És ő azt mondta, hogy kik az én anyám? Kik az én testvéreim? Azok, akik hallgatják Isten igét és cselekszik azt. Mégis amikor a kereszten volt, akkor Jánosra, tanítványára bízta az anyját. Tudod, asszony, imola te fiad. És aztán itt van az anyád, és rábízta a saját édesanyját Jánosra. Egyenletes volt. Nem volt benne az, ami bennünk van, hogy egy területen lehet, hogy érettek vagyunk, és van győzelmünk, egy másik területen pedig nagyon éretlenek vagyunk. Egy területen lehet, hogy Krisztus leplezzük le, egy másik területen nagyon még mindig a hústestet, és még mindig tudod, a bűnös természetünket leplezzük. Egyenlenek vagyunk. Vagy bizonyos napokon tényleg Krisztus leplezzük le, más napokon pedig sokkal inkább az ördögöt leplezzük le. Tudod, vagy bizonyos napokon az Urat imádjuk, más napokon pedig az embereket átkozzuk. vagy bármi. Nem volt benne soha ez az egyenetlenség, mindig egyenletes, finom liszt felajánlva Istennek. Oké? Tetteiben, szavaiban, gondolatában. Aztán ami érdekes, hogy hozzá kellett adni olajat. Az olaj a Bibliában mindig a Szent Szellemről beszél. és érdekes, hogyha elolvasod ott, akkor kétféleképpen lehetett a különböző áldozatokhoz ezt az olajat adni. Az egyik az, hogy az olajjal elegyítve volt a finom liszt, máskor pedig rá volt öntve az áldozatra az olaj. Ez érdekes. Tehát olykor elegyítve volt a finom liszt, máskor pedig ráöntötték az olajat. Ez csodálatosan beszél arról, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus a szűztől való fogantatás miatt a születésétől fogva teljes volt a Szent Szellemmel, és a Szent Szellemtől fogant, elegyítve volt. Tehát ő nem olyan, hogy valamikor megkapta a Szent Szellemet, vagy valamikor, hanem ő a Szent Szellemtől született. Ő elegyítve volt a Szent Szellemmel. De a mi Urunk nem csak, hogy elegyítve, hanem amikor megkeresztelt őt, keresztelő János, akkor fel lett kenve a Szent Szellemmel a szolgálatra. Az Úrnak a szelleme van én rajtam, mert felkent engem az Úr. Oké, tehát ez a Szent Szellemről beszél. A tömjén a harmadik adalék az ételáldozathoz, az beszél az ő szolgálatának a céljáról. Krisztus szolgálatának a célja. Oké? És most ez fontos megértenünk, hogy a Szent Szellem, a második pont, tehát, hogy volt finom liszt, olaj, az a Szent Szellem, velem vagytok? A Szent Szellem, az beszél az életének, vagy az ő szolgálatának az erejéről, a Szent Szellem az ereje. A tömjén beszél a céljáról. Okay? Mondhatnánk, hogy mi a cél, és néha annyira emberiek vagyunk, és főleg itt a 21. században mi hívők is, és sokszor csak tudod, a hívők egész csapata, egész gyülekezetek, és mi is gondolkodhatunk nagyon emberien, hogy a Jézus Krisztus szolgánkat a célja mi voltunk, vagy mi vagyunk, vagy emberek, megetette az 5000-et, meg se. De nem. A tömjén az beszél az ő szolgálnak a céljáról mindig, hogy az atyát dicsőítse. Mindig mindent Isten dicsőségére tett. A tömjén az egy jó illatú áldozat, hogy ez egy jó illatú áldozat Istennek az atyának. És ugyanígy van egyébként velünk is, hogy kell, hogy ott legyen a tömjén az életünkbe. Kell, hogy ami a szolgálatunkban ott legyen a tömjén, mert különben az csak emberekről szól, vagy emberi szükségek betöltéséről, vagy emberek szolgálatáról. És ez különbözteti meg a gyülekezetet minden más szervezettől, a gyülekezet az nem szervezet, minden más emberi dologtól. Legyenek azok jótékonysági szervezetek, vagy mások emberek javát elősegítő. Hogy a gyülekezet az legeslegelső sorban Istennek, az atyának a dicsőségére és dicsőítésére és magasztalására van. És másodsorban pedig az embertársaink, egymás és az embertársaink szolgálatára. A gyülekezet az nem egy ilyen isteni jótékonysági intézmény. Messze túlmutat. A gyülekezet a szellemi. És az Istennek, az atyán, ott van a tömjén, és a mi életünkben is. Ha nincsen ott a tömjén az életünkben, akkor az életünk az nagyon így vízszintes dolgokról szól. Emberek, emberi szükségek, emberek mit gondolnak, mit adtunk embereknek, mivel szolgáltunk az emberek felé, és az emberek esetleg mit adtak vissza, vagy mit nem adtak vissza. Egyénként, hívőként és gyülekezetként. És jól lehet, ez jól hangzik, Isten számára nem kedves. Isten számára a tömjén, és ami felfele száll, és ő neki. És amikor a mi szívünkben ez van, az ő dicsősége, és ezért teszem, ő vele, ő neki, az ő dicsőségére, az ő neve nagyobb legyen, akkor az Istennek kedves, embereknek hasznos. Ez jó? Istennek kedves, embereknek hasznos. Ha embereknek, akkor embereknek hasznos, aztán valakinek, aztán meg könnyen megsértődünk, meg megbántódunk. Az egyedüli kimenekedésünk a kiégéstől, a megsértődéstől, a megbántódástól, meg mindezektől, az emberi nyavajáktól, az, hogy nem emberek. Élünk, nem embereknek élünk, hanem Istennek élünk, és Isten által használva vagyunk emberek életébe. Oké? Úgyhogy az Úr Jézus ilyen volt, és aztán ott volt a tömjén a szolgáknak a cél, és aztán ott volt a só. Meg volt sózva az áldozat. Egyébként ezt mondja ott, hogy mindig meg kell, hogy legyen sózva az áldozat. Az ételáldozat, hogy azt mondja ott, hogy a szövetségnek a sója. Igazából ez beszél. Hát több dologról, de beszél a feltámadási életről. Só, feltámadási élet. Ez Kolossé 4:6. Azt mondja, a ti beszédetek mindig kegyelmes legyen, vagy kellemes legyen. Ez azt jelenti, hogy kegyelmes a görögben. Sóval fűszerezett. Milyen legyen a szavunk? Kegyelmes és sóval fűszerezett. Milyen volt az Úr Jézus? Kegyelmes volt. De az Úr Jézus sóval volt fűszerezve. Milyen az, figyeljetek, milyen az, amikor az Úr Jézus csak kegyelmes lett volna, de nem sóval fűszerezett? Így van, akkor kegyelmes, mindenki kegyelmes, tudod? De nem, az Úr Jézus sóval volt fűszerezve. Az ő szavai, az ő élete. Másokban szomjúságot hozott létre. Így van? tudod, kihívást adott. Bizonyos helyzetekben botránykő volt, sóval volt fűszerezve, feltámadási élete volt. Tudod, nem valami, tudod, ugyanígy a mi életünkben. Tudod, hogy a mi szavaink kegyelmesek, és sóval vagyunk fűszerezve, feltámadási élettel. Élet van a szavainkban. Oké. Oké, úgyhogy ez a második csapat, ez az ételáldozat, az Úr Jézusnak a csodálatos élete. Mint ember Jézus Krisztus, finom liszt, olaj felkenve, tömjén a szolgálatának a célja, só, és ez kedves, jó illatú áldozat Istennek, az Atyának, de ebből már mi is ehetünk. Ez már számunkra is van. Tudod, és csak bátorítalak, olyan nagyszerű, csak fogni, és csak olvasni a Zsoltár, vagy a, bocsánat, evangéliumokat, Zsoltárokat is nagyon jó, de az evangéliumokat is, és csak élvezzük az ő személyét, és látjuk a Krisztusnak, ez olyan jó, 4 evangélium adatot, tudjátok, 1 evangélium van, de 4 híradás van róla, tehát 4 evangelista írt róla. 4! Tudod, azért 4, hogy azt mondod, na erre az egyikben ugyanaz a történet van, mint a másikban, tudod, és hát, Oké, de nem véletlenül, ez Isten adta, hogy az Úr Jézus személyét tudjuk csodálni. Oké? Úgyhogy ez jó, este lefekszel, és csak csodáld az Úr Jézus személyét, és táplálkozol az ő személyéből. Oké, és tudom, hogy olykor, tudod, mindig magunkat keresünk az írásokba, de, és van ennek egy jó oldala, alkalmazás központú keresünk magunkat, de mi lenne, hogyha Jézus, tudod, keresünk az írásba? csak mondom, csak így apró titok, és aztán csodáljuk őt, és átformálódunk, hogy csodáljuk őt. Tehát 2 Korintus 3.18. Fedetlen arccal szemléljük az ő dicsőségét, és dicsőségre dicsőségre átváltozunk az Úrnak a szellem által. Tehát, ha viszont mindig magunk körül forgunk, akkor nem biztos, hogy átváltozunk. Maximum tudjuk, hogy mibe kéne átváltozni. Nem tudom, hogy vagytok. Tehát nekem volt ilyen időszakom, amikor a listám növekedett. Annyira vizsgáltam magamat az írás fényébe, hogy a listám növekedett. A legvégén, tudod, több oldal volt, hogy mibe kellene változnom. Tudod, pontosabbnak kellene lennem. Tudod, a feleségemnek felé jobban kifejezőbbnek kellene lennem. A gyerekeimmel több időt kellene töltenem. Olvasnom kellene ki a Bibliát. Olvasom, de még többet kellene olvasni, természetesen. Tudod, az ima hálásabbnak kellene lennem. Tudod, és megy a lista. Tudod mit? Csak így mondom, ennek a listának nincs vége. Nincs vége. Hol fog bejönni a változás? Tudod, azáltal, hogy akkor felállítok egy kis programot. Hétfőn ezt erősítem, kedden ezt erősítem, szerdán ezt erősítem, csütörtökön ezt, 7 ilyen dolog, mit tudom én, 6 hónapon keresztül, és utána megyek a következő részekre, és azt erősítem. Ezt úgy hívják, hogy törvény. Tehát ezt hívják törvénynek. Lehet, hogy nem a mózesi törvény, de ez törvény. Tehát új szövetségi életemben ezt a törvény által élni. És nem hitáltal, kegyelemből, a Szent Szellem által. Ahol én hiszek, és rátekintek, és közösségbe vagyok, és változok. Ez nem azt jelenti, hogy persze nincs felismerésem, hogy hoppá, lehet, hogy ezen a területen lépnem kell egyet. De más, hogy 15 terület van előttem, vagy más, hogy ahogy közösségben vagyok, ő megadja nekem az akarást, munkája bennem a véghez ütelt, és azt mondom, oké, most ezen a területen én hozok egy döntést, és lépnem kell. Ez már nem törvény, ez már Szent Szellem által élek, hit által élek, kegyelem által élek. Értitek? Tehát nem azt mondom, hogy nem egy olyan életről beszélek, ahol nem hozunk döntéseket, vagy nem hozunk elhatározásokat, vagy a szívünkben nem mondjuk azt, hogy oké, ezt máshogy kellene csinálnom. Nem erről beszélek. De nem törvény által, hanem Krisztusban lévő közösség által, hit által, és ő munkálja a szívembe, és lépek. Oké? Úgyhogy hol tartottam? Ételáldozat. Hogy jutottam el ide az ételáldozatból? Só? Hogy? Evangélium. Így van. Úgyhogy ott van az evangélium. És csak gyönyörködjünk az Úr Jézus, az Úr Jézusban. Oké. Okay. És egyébként, mindjárt lesz egy szünetünk, de egyébként ez ámulatos. Figyeljetek, a Biblia az ámulatos. Figyeljetek, csak mondom, Mohamed, oké, okay, Korán, meg van? Korán. Tudod, Korán, a Biblia az 1600 éven keresztül, több mint 40 szerző által, 66 könyv, Szent Szem által ihletve, és csak ámulatos. A Korán az egy ember öltő, Mohamed, az ő idejében Mohamednek beszélt Gábriel, sor, biztos, Gábriel, persze, Gábriel. Gábriel másokat mondott, tehát egy démon, tudod, Mohamednek ki adta a különböző kijelentéseket az élete során. Ez a Mohamed, nem tudjuk pontosan, de valószínű, nem tudott írni, olvasni. Oké? Okay? És a többi nem is beszélve róla. Tudod, ez, négy evangélium az Úr Jézus Krisztus. Miért nem tudott írni, olvasni az Úr Jézus? Vagy? Nem csak ő, hanem a tanítványok, és oké, okay, az írás emberei, és egy csodálatos, és bőséges. Oké, okay, bőséges. Ebben gyönyörködni lehet. Gyönyörködni. Oké, okay, a Korán az nem az erre van, de ez erre van Isten igéje, az Úr Jézus, a tökéletes ember Jézus Krisztus. Amen. Úgyhogy szaladjunk egy szünetre, és megyünk, jön a hálaáldozat utána, jó? Egyetek valamit, ne ételáldozatot csináljatok, de egyetek valamit szünetbe. Oké. Okay. Úgyhogy hányan tudjátok követni az eseményeket, az áldozatokat? Oké, okay, ez jó. Tudom, hogy ez lehet, hogy ez egy kicsit ilyen, hát nyilván ezek mélyebb igazságok. Azt hiszem Spurgeon azt mondta, hogy Isten igébe vannak olyan, mint egy hegy, vagy egy aranybánya, ahol igazából a mélyében vannak, hogy arany, hogy hívják, tellérnek hívják, vagy hogy hívják azokat azokat az üregeket, ahol az arany van. Tellér? Vagy? Igen, tehát vannak, tehát Isten igéje csodálatos, mert van a külszíni, nem tallér, igen, Zoli, igen, tehát, tudom. Tehát vannak azok, amiket külszíni bányászattal is hozzá lehet jutni, vagy akár csak ott van a földön egy aranydarab, felkapod Isten igébe, nagyon nyilvánvaló, de aztán vannak olyan rejtett arany lelőhelyek. És azt hiszem Spurgeon azt mondta, hogy Isten a legnagyobb egy király a legnagyobb kincseket mindig sok lakat alá teszi, hogy nehezen lehessen elő. Tudod, nehezen lehessen csak úgy kihozni. És Isten a legnagyobb kincseket és elrakta több lakat alá az ő igéjében. Oké, okay, úgyhogy ez ilyen. Ami a nagyszerű ebben az öt áldozatban, az, hogy az Úr Jézusnak a személyét nem egy nézőpontból mutatja be, hanem nem lehet egy nézőpontból megérteni, hanem mind az öt szükséges ahhoz, hogy rácsodálkozzunk, és igazából ő még kedvesebbé váljon a szívünk számára. Oké, okay, úgyhogy Urunk, segíts nekünk, taníts minket, Atyánk. Amen. Oké, okay, úgyhogy egészen elégű áldozat csak az Atyának. Ez mind a három, első három kedves, jó illatú áldozat. Az utolsó kettő az nem kedves és nem jó illatú. Az első három áldozat az önkéntes és szabad akaratból hozott, azaz nem kellett hozni, de lehetett, hogyha valakit arra indítja a szíve. Az utolsó kettő az kötelező áldozat volt, a bűnért és a vétekért, vagy vétek áldozat. Beszéltünk arról, hogy ez az egészen elégű áldozat, az az Úr Jézus Krisztus magát szeplőtlenül áldozta, szeplő nélkül áldozta fel Istennek, teljesen Isten számára szólta. Másik áldozat az Istennek, és úgy szintén a papok ehettek belőle, tehát ez számunkra is, mi papok vagyunk, így van? Papok vagyunk, erről beszéltünk. Számunkra is van, és az Atyának, Jézus Krisztus tökéletes emberi, mi volt az ember Jézus Krisztus. És aztán a harmadik az a hála áldozat, ami az utolsó kedves és jóillatú áldozat, önkéntes áldozat, amiből részesül Isten, részesülnek a papok, és igazából aki hozta az áldozatot, az is eszik belőle. Úgyhogy ez a hála áldozat, vagy béke áldozat. Oké, és ez nem arról, ez ellenti, tehát ez nem olyan, mint az egészen elégű áldozat, hogy ez nem arról a Krisztus, vagy a Krisztus, Jézus Krisztusnak nem arról az oldaláról szól, amelyet egyedül Isten, az Atya élvezett, hanem a hála áldozat az arról szól, hogy az Jézus Krisztus, akit a hívő élvez az Istennel közösségben. Mi hívők számára, a mi élvezetünkre, a mi örömünkre Jézus Krisztus az Istennel való közösségünkben. Oké, ez úgy történt, hogy fogták az állatot, és megölték, és aztán fogták, és fogták a belsén, és ez megvan adva, így van a veséjét, úgyhogy ezek a léviták, meg papok, ezek igazából ilyen hentesek voltak, így van, tehát tudták, hogy melyik rész, hogy mint, tehát fogták, és a veséje, és a kövérje, így van, van többször ez az írásban, hogy a kövérje, ez a legjava, a legjobb része, a vesé és a kövérje, ez Istennek ment. Tehát ez az oltára ment, a réz oltára ment. Oké? Tehát ez Istennek szól. Tehát a legbelső és a legjava Istennek megy ennek az áldozatnak. Aztán fogták a szegyét, ami ez a rész, és a lapockáját, tehát ami a vál oldala, az egyik lapockáját, és azt pedig megették a papok, részesültek belőle. Úgyhogy ez hogy a mi úrunk Jézus Krisztus legjava Istennek, az Atyának ment, és az ő mellkasi része és a válla a hívőnek. Ez arra szól, hogy mi ezt esszük, mint papok. Esszük az ő szeretetéből részesedünk. Erről beszél a szegye, az ő szeretetéről, az ő vonzalmairól, az ő kedvessége, az ő szeretete felünk. Mi esszük, mi táplálkozunk ebből. Ő számunkra van, az ő szegye, az ő szeretete számunkra van. És az ő válla, az ő erejéről beszél. A válla az írásban az erőről beszél. Tudod, ez az erő. Miénk esszük, és miénk az ő szeretete, és miénk az ő ereje, ahogy táplálkozunk az Úr Jézusból. Hogy nézett ki ez a hála áldozat? Hogy kell ezt elképzelni? Ez úgy kell elképzelni, hogy egy izraelita imádó csak így hálás volt. Isten megáldotta őt, vagy tudod, megszabadította őt, és Istennek ezt ki akarta fejezni, ezt a háláját. És hálát adott Istennek, és fogott egy bárányt, vagy egy áldozati állatot, és elvitte a Szent Sátorhoz, vagy a templomhoz. És ez az én hála áldozatom. Én hálás vagyok. Köszönöm, Uram, én hálás vagyok. És ment Istennek egy részből pedig a papok ettek. Oké, ez beszél, mondtam azt, hogy az eredetiben, tehát ez hála kifejezés volt, de az eredetiben ez béke áldozat. Tehát ezt jelenti. Mert ez igazából arról beszél, hogy Jézus Krisztus a mi békességünk. Ő a hívőnek a békessége. Ő a mi békességünk. Ez sok helyen szerepel a Bibliában. Efézus 2.14 azt mondja, Efézus 2.14 ezt mondja, ő a mi békességünk. Ő a mi békességünk. Aki a kettőt egyé tette és ledöntötte a válaszfalat, az ellenségeskedést az ő testében. Aztán további versekben beszélt. Megbékéltette egy testben a zsidókat és a pogányokat, Istennel, az atyával és egymással. Erről beszélnek ezek a versek. Efézus 2.13-19-ig. Hogy Jézus a kereszt halálán keresztül megbékéltetett bennünket Istennel, az atyával és egymással is. Lerombolta a válaszfalakat egymással is. Úgyhogy ő a mi békességünk. Ő a mi békességünk. Erről beszél. Róma 5.1. Megigazultunk azért hit által. És most békességünk van Istennel. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő a mi békeáldozatunk. Ő a mi békességünk. Oké, de ez nem, ez valami, amit eszünk. Ez valami, amiből táplálkozunk. Valami, amiből eszünk. Ő a mi békességünk, ő a mi békeáldozatunk. Ez olyan, mint a hála, a békeáldozat, ez milyen? Mikor hálát adunk Istennek, az Atyának, Jézusért. És mindazért, amit ő tett, értem. És mindazért, hogy ő az én békességem, és ő megigazított, és most békességem van. Hálát adok, és egyben táplálkozok is, így van? Tehát ilyen a hála. Hálát adok, és ezzel táplálkozok is. Hálát adok, és táplálkozok. Úgyhogy ez fontos, hogy ő a békességünk. Egy nagyon érdekes dolog ebben az áldozatban, hogy ellentétben a korábbival azt mondja, hogy ez lehet ép állat legyen, ugyanúgy, mint bármelyik, de lehet hím vagy nőnemű is. Tehát még az egészen elégő áldozat csak hím lehetett, ez lehet nőnemű is. Oké? És ez miről beszél? Miről beszél? Ez arról beszél nekünk, hogy az első az szólt Istennek, az Atyának, ez viszont számunkra is, természetesen az Úr Jézus mindig ugyanaz, tehát mindig ugyanaz, de a mi képességünk, a hívő képesség, hogy táplálkozzon belőle, hogy élvezze a megváltást, ez erről beszél. Hogy mások a képességeink, mindannyiunknak. Mások a képességünk, hogy táplálkozzunk az Úrból, hogy élvezzük a megváltását. És persze növekszünk a képességbe, de lehetett gyengébb nemű is. Oké? Tehát egy ilyen értelemben, hogyha értitek. Tudod, különbözőek a képességünk. Istennek, az Atyának, neki végtelen képessége volt, hogy élvezze a Krisztus áldozatát. Számunkra nincsen végtelen képességünk, sőt, különböző képességűek vagyunk. Növekszünk, de szellemi képességben és megértésben is különböző. Lehetett hím vagy nőnemű is. Számunkra van. Illik hozzánk. Mindegy, hogy hol vagy. Mindegy, hogy most a képzeletbeli lépcsőn. Nincs ilyen, de csak mondom. Az egyes szinten állsz a szellemi élet lépcsőn, vagy a 257-es szinten. Krisztus számod, mind a egyes, mind a kétszer, ehet belőle, mert számunkra van. Ő illik hozzánk. Oké? mutatok egy példát az Új Szövetségből erre, jó? Lukács 7. Lukács 7 egy olyan fejezet, mint egyébként sok más fejezet az evangéliumokban, ahol csak így Krisztus különböző szituációkban szolgál, Jézus különböző szituációkban van. De három különböző képességet látunk Lukács 7-ben, és ez a hívő, ez rólunk beszél, hogy mi különböző képességűek vagyunk, de arról is beszél, hogy akár az életünk során különböző képességűek vagyunk arra, hogy Krisztust és a szellemi dolgokat élvezzük. Oké? Úgyhogy az első az a századosnak a szolgája. Úgyhogy megy Jézus, és egyszer csak jön a római százados, és azt mondja, hogy az én szolgám beteg, és haldoklik, és gyógyíts meg őt, kérlek. És mit mond Jézus, ha ismered a történetet? Elmegyek. És mit mond a százados, a római százados? Tudod, nem vagyok méltó, hogy a házamba jöjj, ezt hallgass. Micsoda alázat, meg micsoda szív. Azt mondja, én is hatalom alá vetett ember vagyok, és tudom, hogy vannak ezek a dolgok. Én a szolgámnak azt mondom, hogy menj el és elmegy. Jöjj ide és ide jön. Hozd ide és ide hozza. Ezt hallgass. Te csak szóld a szót, és meggyógyul a szolgám. Oké? Megértette a hatalmat. Én hatalom alá vetett vagyok, nekem engedelmeskednek, Úr Jézus, te csak szólj, és engedelmeskedj, nem kell, hogy hozzám elgyere. Tehát Jézus elámul. Ilyen hitet még Izraelben sem találtam. Kezd beszél a hívőről, akinek nagy hite van. Tudod, nagy hite van, és vannak köztünk olyanok, akiknek nagy hitük van. És vannak köztünk olyanok, akiknek olykor nagy hitük van. Olykor szembe állunk egy nehézséggel, és csak van hitünk, és van bizalmunk. És igen, Uram, köszönöm, és csak hálát adok, és dicsőítelek, és átmegyek a nehézségen. De mindegyik hívő ilyen? Vagy mindannyian ilyenek vagyunk mindig? Nem. Erről beszélek a képességről. Úgyhogy a következő történet a Naini özvegy. A sztori az az, hogy Nain városából egy menet megy ki. Egy halottas menet. Így van, a Naini özvegy, elveszítette a férjét, és most az egyetlen gyerekét is elveszítette. És viszi koporsóba. És megy ez a halottas menet, és sírnak, és Jézus jön a tanítványokkal. És azt mondja Lukács 7-ben, hogy Jézus megszánta őt. Lukács, az Úr amikor az Úr meglátta, megszánta. És azt mondta neki, ne sértődj, az Úr meglátta, és megszánta. És azt mondta neki, ennek az özvegynek, amint megy a menet, ne sírj. Megérintette a koporsót, és megállt a menet. És Jézus feltámasztotta a gyerekét. Tudod, azt mondta, ne sírj. Ez egy hívő, akinek más volt a képessége. Ez a hívő nem azt mondta, hogy ó, Jézus, te csak szólj egy szót, és minden rendben lesz. Hanem össze volt törve. Kisebb képessége volt. De teljesen mindegy, hogy mi a képessége, teljesen mindegy, hogy hol állsz, Jézus oda megy veled, és számodra van ott, ahol vagy. Ez jelenti, hogy ő a mi békáldozatunk, amiből táplálkozunk. Ő a képességünk szerint van. Oké? És lehetünk olyan hívők, akik, tudod, megéltük a magaslatokat és a hegycsúcsokat, és most éppen nem azt éljük meg, és úgy érezzük, hogy hát semmire sem vagyunk jók, és teljesen alkalmatlanok vagyunk, és károsztatjuk magunkat. De Isten nem károsztat bennünket. Krisztus nem károsztat bennünket. Hanem ő ott találkozik velünk, ahol éppen vagyunk. És mindig ott találkozik velünk, ahol vagyunk. Oké? Tehát nem úgy van, hogy azt mondja, hogy na nézd csak, te ott vagy, én itt vagyok. Még három lépés, gyerünk, három lépés. Nem, ő a képességünk szerint szolgál felénk. Ezért nagyszerű Isten igéje, ezért nagyszerű az Isten tisztelet, vagy bibliuska, vagy bármikor Isten igéje fel van emelve, mert különböző szinteken veszünk ki, egy most született, tudod, csecsemő új hívő is kap, és egy régi hívő is kap. Képessége szerint szolgál felé Jézus. Egy összetört hívő, egy visszacsúszott hívő, aki most visszajött, ő is, és úgy szintén tudod valaki, aki nagy győzelmek. Mindannyian kapunk, mert Krisztus szolgál felénk. Oké, a harmadik történet az egy még izgalmasabb, már nem még izgalmasabb, mindegyik nagyon izgalmas, de ez különösen kedves a szívemnek. Ez Jézus tanít, és ez Keresztelő János két tanít, Keresztelő János a börtönben van. Oké, miután keresztelt, miután Jézus bemerítette fél Izraelt, vagy negyed Izraelt, vagy nem tudom mennyit, megkeresztelt, akik jöttek, tudod, nem annyit, de rengeteget, tudod, és hirdette, és bemutatta a Krisztust, ez íme az Isten báránya, és most börtönben van. És a börtönben mi történik Keresztelő Jánossal? Elkezdenek kétségek jönni, kérdőjelek jönni. És két tanítványát elküldi Jézushoz. Ezzel a kérdéssel, Lukács 7, te vagy-e az, aki eljövendő, azaz a messiás, avagy mást várjunk? Te vagy az, aki eljövendő, vagy más várjunk? Na várjál! Ő mondta azt, hogy ő az, akinek a sarujás sem vagyok méltó, hogy megoldjam. Ő az, aki rámutatott, hogy nem én vagyok a Krisztus, ő a Krisztus. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő volt az messiás előhírnöke. És most Istennek ez a csodálatos nagy embere börtönben van, és nem tudjuk, hogy mi zajlik az ő lelkébe, de tele van kérdésekkel, kétségekkel, elbizonytalanodott. Nem lennék a helyébe, így van? És jön, és te vagy az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? És mit mond Jézus? Mondjátok meg Jánosnak, hogy jobban kellene tudnia ennél. Vagy mondjátok meg Jánosnak, hogy nagyon csalódtam benned, János. Nagyon csalódtam. Hát, szerintem, János, neked már hiba volt, hogy egyetlen profétának választottalak. Nem. Tudod, mit mond Jézus? Mondjátok meg Jánosnak, és Ézsaiás könyvéből idéz. A vakok látnak, a sánták járnak, a betegek meggyógyulnak, a szegényeknek az örömhír hirdettetik. Ez azt hiszem Ézsaiás 35-ből van egy rész, ami éppen akkor történt. Tehát amit Jézus tett, azt mondja, mondjátok meg, ez pont az, amit a próféta mond. Ez nyilván csak mi pogányok nem vágjuk, hogy ez most mit jelent. Ez azt jelenti, hogy én vagyok az, aki eljövendő, igen. Boldog az, aki bennem meg nem botránkozik. És aztán elmennek, és odafordul a tömeghez, akik mind hallották. És azt mondta nekik, hogy azt mondta nekik, hogy mikor elmentek, János követei Jánosról kezdett beszélni a sokaságnak. Jánosról. Na mit mond Jánosról? Mit látni mentetek ki a pusztába? Szélingadt a nátszálat? Hát mit látni mentetek ki finom ruhába öltözött embert? Ugye mikor hajdan pár évvel korábban, két évvel ezelőtt Jánoshoz kiment egy nagy csomó ember Júdába. Hiszen akik drága öltözetben vannak és bővölködnek a királyok palotájába találhatók. Hát mit látni mentetek ki prófétát? Bizonnyal, de mondom nektek, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva, íme elküldöm követemet előtted, aki elkészíti előtted az utadat. Mert mondom nektek, hogy az asszonytól születettek között egy sem nagyobb Keresztelő Jánosnál. Oké, egy sem nagyobb. Wow. Oké, tehát itt van az Úrnak a szíve, hogy felemeli Keresztelő Jánost. Megdicséri mindenkinek a füle hallatára. Azt mondja, hé, csak mondok valamit. Keresztelő János a legnagyszerűbb hívő. Sokkal nagyszerűbb, mint bármelyik őtök. Valaha is lesz. Asszonytól születettek közt. Nincs nagyobb. Profétánál is nagyobb. Én mondom nektek. Oké, szolgál. Az Úr Jézus mindig képességeink szerint szolgál felénk. Képességeink szerint. Ezt tudjátok, mit, mi? Ez őrült jó hír számunkra. Ez azt jelenti, hogy mindegy, hogy milyen állapotban vagy, mindegy, hogy milyen lelki állapotban vagy, mindegy, hogy milyen állapotban vagyunk, Krisztusnak van számunkra egy szolgálata. Ő a mi békességünk, ő belőle táplálkozhatunk. Ez nem tudom, hogy mit okoz neked, de ez számomra azt hozza, hogy van reményem a jövőbe. Mert lesznek nagyszerű napok, és lesznek olyan napok, amikor nagyon-nagyon kicsi, vagy akár semmilyen képességem nem lesz. Oké? Emlékeztek? Ismétek Ézsaiás 42:3? Mit mond Ézsaiás 42:3? Azt mondja, hogy aki a nátszálat, ő az, aki a nátszálat nem töri el, és a pislogó gyertya bele nem oltja ki. Oké? Az Úr Jézus szolgálatáról beszél. Talán Máté 12-ben ez idézve is van. Jézus szolgálta az, hogy a nátszálat, a megrepett nátszálat nem töri el. Jön, nem tudom, hogy mennyire ismertek a nádat, de egyébként a nád nem a legnagyszerűbb építőanyag, meg faanyag. Tudod, nem olyan, hogy tudod, tölgyfa, vagy bármilyen. Ez egy nem mamutfenyő, tudod, ez egy nátszál. És mi, hogyha megvan repedve a nátszál, mit tud velőle csinálni egy megrepett nátszálból? Meg annyi van belőle, nem? Hogyha folyópartján vagy nátszál, tudod, annyi, hogy megvan repedve. Mit csinálsz vele? Semmire nem jó. Semmire nem jó. Semmire nem jó. Vannak egészségesek, az jó. Valamire nem nagy értéke van. De az Úr Jézus a megrepett nátszálat nem töri el. Mikor megrepett nátszálak vagyunk, mikor kicsi a képesség, mikor elbuktunk, mikor magunk alatt vagyunk, mikor tele vagyunk hitetlensége, vagy kétséggel, vagy többenünk a sötétség, mint a világosság. Elborít bennünket a sötétség. Tudod, úgy érezzük, hogy bűnösebbeknél bűnösebbek vagyunk. Vagy, tudod, akármi. Tudod, a megrepett nátszál nem töri el. A pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Tudod, ez a gyertyabél, amely már igazából nem ad sok világosságot, már csak épp, hogy pislog. Azt abba az időbe fogták, és kitették, és egy újat tettek bele. De ő nem oltja ki. Ő nem oltja ki a mi világosságunkat. Ő meggyújtotta a világosságunkat, és nem fogja kioltani a világosságunkat. Aki ezt jelenti a béke áldozat, hogy ő a mi béke áldozatunk, a mi hála áldozatunk, hogy mi részesülünk ő belőle, és mi élvezzük őt, és mi táplálkozunk ő belőle. Ő Istennek az atyának van, de nekünk is van a mi táplálásunkra. Ugye ez a közösségünk Istennel. Oké? Megvan? Ez jó, nem? Nézzük meg röviden, valahol vissza is fordulok, de az gyorsabb lesz, mert már megvan alapvetően, hogy mi ott csak visszamegyünk. Nézzük meg a bűnért és a vétek, bűnvaló áldozat és a vétek áldozatot. Oké? Ez az az áldozat, tudjátok jól, csak sokszor elmondtam az, hogy belénk íródjon, amely kötelező, és nem kedves, és nem jó illatú. Oké? Azért, mert az Úr Jézus Krisztus életének arról a részéről szól ez, ahol az ő kereszten a bűneinket magára vállalta. A bűneinkért meghalt, és magára vállalta. Ez az az áldozat, ahol azt mondja 2 Korintus 5:21 róla, hogy ő, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk. A kereszten Jézus Krisztus bűnné vált értünk. Azonosult a mi bűneinket. Magára vette a mi bűneinket. És Isten, az Atya, aki nem tud ránézni, a bűnre se nem tudott ránézni az ő fiára. Úgyhogy ezért van az, hogy Márk 15-ben, a 34. versben ugye Jézus úgy kiált, hogy a kereszten, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Aki ez erről az áldozatról szól. A bűnért és a vétekért való áldozatokról. hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Mert Isten, az Atya hátat fordított a fiának, és az az öröktől fogva való kapcsolat, amiről beszéltünk, amelyet soha nem fogunk felfogni. Soha! Hogy milyen az Atya és a Fiú kapcsolata, az ott megszakadt a kereszten. És mikor Jézus azt mondta, hogy Getsemáni kertbe küzdött, és azt mondta, hogy távozzék el tőlem a pohár, és imádkozott, hogy távozzék, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a te akaratod. Akkor igazából ő ettől félt. Ez volt az a pohár. Ez a pohár az ítéletnek a pohara. A haragnak a pohara. Ami Jézus Krisztuson volt a kereszten. Az ítélet és a haragnak a pohara. És ezt első nekiindulásból nem azt mondta, hogy ha lehetne más módon, akkor igazából ezt nem innám ki. Hogy Isten az Atya ítélete és végtelen haragja alá kerüljek a kereszten. Oké, úgyhogy úgyhogy hála legyen az Úr Jézusnak ezért az áldozatért. Mert ez nem kedves és nem jó illatú áldozatot Istennek, de ez adta a megváltásunkat. Mert ő kiitta a harag és a keserűség poharát a kereszten. És persze ezt a részt sem tudjuk felfogni. Ismertek azt a dalt, hogy sosem fogom megtudni azt, milyen nagy volt az áldozat. De a mennyben ezzel szembesülünk, már legalábbis azzal a részével, hogy Jelenések 5-ben ott van Jézus, mint frissen megöletett bárány. Ott így van a görögben, hogy frissen megöletett bárány. Tehát ott szembesülünk, hogy a mennyben minden pillanatában, vagy ahogy ott leszünk, hogy milyen nagy áldozat lett értünk meghozva. Úgyhogy hála legyen Istennek ezért. Oké. Forduljunk. Azért mondtam erről ilyen kicsit, hogy a mi oldalunkról többet tudok mondani róla. Jó? Forduljunk. Jó? És menjünk visszafele a hívő a mi szemszögünkből, azt mondtuk, hogy ez Isten szemszögéből van, Isten szerinti sorrend, ami a végén a kereszten lévő áldozattáról beszél. Visszafele menet, mi hívők nem így éljük meg a hívő életünket. Egészen égő áldozat vagyunk az Úrnak, és a szívünk minden hódolata az övé, és minden imádata, és adjuk az életünket, és a végén megértjük, hogy ő bűnáldozat volt értünk, és a bűneinkért halt meg. Mi nem, mi pont fordítva. Az első, amivel szembesülünk, ahogy közeledünk, az első az a vétek áldozat. Tudod, az első dolog, amivel elkezdünk szembesülni, és ez érdekes, mert ott ennél az áldozatnál igazából több különböző ilyen vétekért való áldozat, amit vétettünk. Tudod, a mi lelkiismeretünkben bejön Isten világossága, a Szent Szem világossága, és elkezdünk felismerni bűnöket, amelyek korábban nem zavartak bennünket, elkezdünk felismerni dolgokat, amelyek addig rendben és kóserek voltak, de most elkezdjük érezni, hogy ez nincs jól. Már ahogy közeledünk Istenhez, és elkezd a lelkünk nyugtalan lenni, míg nem rájövünk arra, hogy Krisztus volt a mi vétek áldozatunk. Ő volt az, aki meghalt azokért a bűneimért. És ő azt mondta a kereszten, hogy elvégeztetett. Ki van fizetve mind? Oké, és ez nem csak ahogy közeledünk, és hogy hívőkké leszünk, vagy így leszünk hívőkké, hogy ő az, aki meghalt a bűneimért, hanem, és befogadjuk őt, hanem a hívő életünkben is, hogy látjuk azt, ahogy elbukunk, hogy Isten világossága egyre inkább bejön az életünkbe. Egy új hívő, meg tudod, ott van egy kis, tudod, mi az, gyufa, és van egy kis világosság, és hát igen, bűnös vagyok, igen, igen, de azért még, tudod, azért még vagyok valaki, azért még vagyok valaki, és akkor tudod, a gyufa rámutat valamire, ó, hát igen, 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 és aztán elvégeztetett. Aztán, de egyre inkább nagyobb a világosság, és egyre inkább látjuk azt, hogy egyre inkább értékeljük Jézus Krisztusnak a kereszten való halálát, hogy meghalt a bűneimért. Meghalt a bűneimért. És hogy ki van fizetve az ár, és szabad lehetek a bűneimtől, és szabad lehetek a károsztatástól, és szabad lehetek a bűntudattól, mert ő elhordozta a bűneimet. Úgyhogy ez az első, amivel a hívő szembesül, ez mondjuk az, hogy a személyes bűnök terén, a személyes bűnök. Úgyhogy Krisztus tudom értékelni, Jézus tudom értékelni nagyon a személyes bűneim, mert megbocsátotta, megmosott, az ő vére megmosott, tisztává tett. Oké? Ez a hívő tapasztalata. Utána jön a következő áldozat, és eznek ahhoz van köze, hogy a hívő éli tovább az életét, és azt mondja, oké, Krisztus kifizette a bűneimet, juhú, aztán kezd ráderengeni a sötétség. Ráderengeni a sötétség, igen. Kezd ráderengeni, hogy a baj nagyobb. Nem csak, hogy bűneim vannak. Nem csak, hogy ezt teszem, vagy azt teszem. Még ha kipaterolom ezeket is az életemből, úgy látom, az én betegségem mélyebb ennél. Bennem van a bűn természet, a bűn gyökere, a bűn magva, a bűnnek a gyára, a bűnnek az egész lénye. Bennem van ez a halálos betegség. Oké? Úgyhogy lehet, hogy éppen nem szembesülünk azzal, hogy lehet, hogy tudod, nem teszem ezt, és nem teszem azt, de még mindig nagyon is, tudod, egy romlott ember vagyok. És lehet, hogy tehát szembesülünk azzal, hogy romlott vagyok a gondolataimban, romlott vagyok a szándékomban, romlott vagyok a motivációmban, romlott vagyok a... Tudod, azt gondoltam, hogy Istennek szolgálok, meg mindenkinek segítek, meg hát igazából egy nagy áldás vagyok az egész gyülekezet számára, míg nem a Szent Szellem munkája révén kezdek rájönni, hogy semmi jó nincsen bennem. Róma 7.18, hogy az én testemben semmi jó nincsen. Én nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg engem a halálnak a testéből. A bűn természet. Úgyhogy büszke voltam, és kevékedtem, és kimondtam, kigondoltam, stb. És megvallom Istennek, erről szólt a vasárnap, megvallom Istennek. És ő megbocsátotta, juhú, megyek tovább, de a büszkeségnek a gyökere van bennem. Érted? Az ítélkezés, az önmagam felemelése mások felé, annak a gyökere van bennem. Az nem az, hogy jaj, hopp, elbuktam, jaj, bocs, megvallom, megyek tovább, minden rendben, hanem a gyökere van bennem. A tisztátalanság gyökere van bennem. Az irigység gyökere van bennem. Az összehasonlítás gyökere van bennem. A kapzsiság gyökere van bennem. Tudod? És felsorolhatod minden bűnt, ennek a gyökere van bennem. Oké? Tehát fogom és levágom, és ez jó, tehát nem azt mondom, ez jó, igen, tehát levágom, úgy értem, a Szent Szellem által élek, és levágom, nem tudom, hogy ápoltál-e kertet, vagy volt-e füved, nekem van valami, most már azt nem nevezhető annak, de tudod, dolgozok vele, levágom, de ott van a gyom, ott van a rossz gyökér, és az kinő, és kinő. Úgyhogy újból újra termelődik. És szívesen vádolnék másokat, meg mutogatnék másokra, amit teszünk is. Ővelük van a baj, ővelük van a baj. De Isten Szent Szelleme nem engedi ezt. Hanem azt mondja, veled. Okay? Egyébként és ez jobb. Mert veled, veled, ott a gyökere. Mit tudok ezzel tenni? Mit tehetek ezzel a gyökerrel? Menjek egy gyökérkezelésre? Tudod? Mit tudok tenni a bűn természet gyökerével? Erről beszéltünk múlt ősz végén, mikor a bibliaiskán. Mit tehetek ezzel? Tehát tótágastálok, se tudok semmit se tenni. Tudod? Semmit. És ez a hívő szellemi növekedésébe el kell jutni annak a pontnak, ahol azt mondja, hogy én magamtól, önmagamban csak gáz vagyok. Gáz a köbön. Oké? Okay? Oké? Okay. A Szent Szellem szolgálata segít ebbe bennünket. Oké? Okay. A Szent Szellem szolgálata nélkül nem jutunk el oda, csak abból, hogy itt mindenki gáz ebbe a gyülekezetbe. Körülöttem a munkahelyemen mindenki gáz. A családomban is mindenki gáz. Oké? Okay? Nyilván a nem hívők így gondolkodnak. Mindenkivel baj van, csak velük nem. A hívő pont a Szent Szellem a realitást leplezi le számára, és rájön, hogy én vagyok a gáz. Én vagyok a gáz. Oké? Okay? És ez erről nem azt beszélek, hogy feltétlenül megcsináltam azokat a bűnöket. Mert azok az személyes bűnök, amik már gyümölcsöt is teremtek az életembe. Ez csak a bennem lévő bűnnek a gyökere, vagy bűn gyár. Oké? Okay? És ez 24 órán keresztül megy. Ez hogy hívják? Ez három műszak, jó? Tehát három műszakban dolgoznak. Hétvége sincs! Hétvége sincs! És a hívő eljut arra a pontra, hogy de jó lenne, ha lenne hétvége. De jó lenne, ha lehetne egy olyan, hogy csak így két napig bezárna ez a gyár, tudod, felújítás, vagy bármi, tudod. Csak zárjon be, tudod, ez a gyár csak így működik. És ez kifárasztja. De ez jó, ez nagyon jó. Ez egy nagyon egészséges folyamata a hívő életében. Nem ez a végpont. Oké, tehát nem ez a végpont, de egészséges folyamat. Mert ha ez nincsen, akkor a másik folyamat az az önigazság folyamata. Megvan? Az önigazság, hogy én, bezzeg én. Vallásos emberek beleesnek, nem kell vallásosnak lenni ahhoz, hogy beleesik, az egész világ beleesik ebbe. Tudod, a farizeus. Tudod? Nem, ez jó, ez egy jó folyamat. Alázatra visz. Oké? Küszhetsz ellene, de ott van az a gyökér. Mit tudok csinálni? Itt nézek rá a második áldozatra. Hogy Krisztus nem csak a bűneimért halt meg. Nem csak a személyes bűnöket hordozta el a kereszten. Hanem Krisztus magával vitte a kereszt halálába a bűnös természetet. Aki ez Róma 6:6. A mi óemberünk ővele együtt megfeszítetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek a teste, és ezután ne szolgáljunk többé a bűnnek. Oké, tehát ez azt jelenti, a bűnért való áldozat, hogy a bűn problémáját, vagy a gyökerét Krisztus a kereszten ezt. Nem magára vett egy önértelmű, hogy személyesen kifizette, mert ezt nem kifizette, hanem a kereszten meg lett ítélve a bűn természetem. Csak egy picit, hogyha nem érted, még egy kicsit hagy mutassam meg, hogy mit jelent ez. Ez azt jelenti, hogy Isten nézőpontjából a te bűnös természeted és az én bűnös természetem a kereszten megítéltetett, és többé nem él. Isten nézőpontjából. Tapasztalatom szempontjából találkozok ezzel napi szinten. De Isten már elbánt ezzel, és én számolhatok úgy, hogy ő elbánt ezzel. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy nem kell benne élnem. Ez azt jelenti, hogy szabad vagyok nem a bűn természet által leuralt életben élni, hanem a Szent Szellem által élni. Ő megítélte és károsztatta a bűn természetemet a keresztfán. Oké, úgyhogy nézd csak, nézzétek. Ez Róma 8.3. Azt mondja, hogy Róma 8.3. Ő kárhoztatta a bűnt a testben. A bűnt. Ez a bűnt. Vannak a Bibliában az, hogy bűnök, az új szövetségben bűnök, azok személyes bűnök, a bűn az a bűn természet. Károsztatta a Krisztus az ő testében. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy reggel felkelek, most csak reggelről beszélek, de nem csak reggel kelhetünk. Lehet, hogy 10-kor ébredsz. Már átít értelemben. Vagy délben ébredünk. És azt mondhatom a napom során, hogy Uram, te ezt a bűn természetet, ami itt van bennem, te kárhoztattad a kereszten. Én is ezt kárhoztatom, ahogy te kárhoztattad. Én is. Én nem vagyok károsztatva, mert én új ember vagyok, én új természet. Én új ember vagyok. Aki a Krisztusban van, új teremtés az. Új teremtés vagyok. De én is károsztatom, és nekem ebben nem kell élnem. Nekem ebben nem. Én szabad vagyok, hogy a Szent Szellem által éljek. Megvan ez a szabadságom. Aztán elbukom, lehet, személyes bűn megvallom, de nem kell a kárhoztatott bűntermészet uralma alatt élnem. Így van ezzel a nem hívő is. A nem hívőnek is van választási lehetősége? Nem, a nem hívőnek nincs választási lehetősége. Tehát érts, hogy ez nem az, hogy ő nem választhat. Ő csak a bűn természetben élhet. Ami lehet, hogy annak a rossz oldalában él, mindazok a negatív dolgok, de lehet, hogy a jó oldalában él, az önigazságba, az önjóságba. A gyümölcs ugyanaz. Voltatok már olyan embernél, aki annyira elmondta magáról, hogy ő annyira jó. Tudod, hogy mi a tapasztalatom? Tudod, kérdezd meg a körülötte lévőket. Jó? Általában az ilyen emberek a legborzalmasabbak. Aki azt gondolják magukról, hogy annyira jók. Általában ők a legborzalmasabbak. Oké? Mert ez a bűnös természet. De mi megkaptuk a Szent Szellemet, és mi járhatunk benne. Oké, úgyhogy még egy kis alkalmazás. Ne lepődj meg magadban, ha megtalálod a bűnt benned. A bűnnek a gondolatát, a bűnnek a motivációját, a bűnnek a gyökerét, ha megtalálod benned. Nem kell mélyre ásni, hogy megtaláld a irigységet, vagy a tisztátalanságot, vagy az ítélkezést. Oké, nem kell messzire szaladni, nem kell a szomszédba menni ezért. Könnyen megtalálom. De egy másik, hogy ezt megtalálom, és azt mondom, köszönöm Uram, hogy te károsztattad ezt a testedbe, én járhatok a Szent Szellembe. Egy dolog, hogy ezt sem, egy másik dolog, hogy én ennek az uralma alatt élek, és én engedek neki. Ezért mondta az Pál apostol Róma 7-ben, hogy azt találom, hogy a bűn megvan bennem. Azt találom. A bűn jelenléte ott van. Emlékeztek, tudtok még ebbe követni? A megváltásnak a három igeideje, vagy három fázisa? Jó? Tehát Jézus megváltott minket a bűn, múltidő megváltott, ketté minket, már meg vagyunk váltva a bűn, büntetésétől. Ő ez a megvált. Megváltott minket a bűn büntetésétől. Nincsen többi büntetés. Megvált minket most, ami jelenti a megszentelődést is igazából, megvált minket a bűn hatalmától, erejétől, hatalmától, nem megvált minket. Tehát azt tapasztaljuk, hogy ahogy növekszünk a Krisztusba, a bűn, a bennünk lévő bűn természetnek nem kell a hatalma alatt lennünk. Lehet, hogy korábban elhittem, hogy de most már nem kell, egyre inkább nem kell a hatalma alatt lennem, hanem a Szent Szellemben járhatok. Megvált minket a bűn hatalmától. És meg fog váltani bennünket jövő idő, megváltás, megszentelődés, megdicsőlés a bűn jelenlététől. Tehát most a hívő életében ott van a bűn jelenléte, de nem kell, hogy ott legyen a bűn hatalma, és biztos, hogy nincs ott a bűn büntetése. Megvan? A bűn büntetése nincsen, a bűn hatalma sem kell, a bűn jelenléte még megvan. Meddig van a bűn jelenléte? Amíg haza nem költözünk. Akkor meg leszünk váltva a bűn jelenlététől. Úgyhogy jársz a szellembe, jársz Istennel, jársz az igében, betöltve az igével a szellemmel, de ne lepődj meg, ha a bűn jelenléte ott motoszkál. Oké? Tehát nem kell, hogy megijedj tőle. És még fontosabb, nem kell, hogy engedj neki. Oké? Mert az ördög azt akarja, hogy ott van a bűnnek a jelenléte, és tudod, küldi az irigy gondolatot, vagy a tisztátlan gondolatot. Persze ez már kérdés, hogy ő küldi ez kivetítés, de hát olykor nem kell küldeni, az csak ott van, mert arról beszéltünk, hogy bennünk van a bűnnek a gyökere, tehát belülről jön, és igazából, tudod, az ördög azt mondja, hogy na, ott vannak azok a gondolatok, csak fogadd el. Hát ha már ott vannak ezek a gondolatok, akkor már vesztes vagy, akkor már elbuktál, fogadd el és cselekedd meg. Vagy elmében, vagy szavakban, vagy tettekben, attól függ. És akkor mi mit mondunk? Csak azért, mert ott vannak azok a gondolatok, nem kell, hogy elfogadjam. És olykor szó szerint úgy járunk, nem mindig, mert van, hogy csak nagy örömünk és győzelmünk van. De olykor úgy járunk, és ez is szellemiség. Szellemiek vagyunk, szellemi élet, szerintem úgy járunk, hogy egyik fülünkben ez megy. Tudod, a másik fülünkbe pedig a régi nóta megy. Oké? Mi közben akár a kétségek, akár a hazugságok, akár a károsztatás, akár a kísértés, akár tudod, megy a másik lemez. És akkor, tudod, az ördög, ez kihasználja a hívők tudatlanságát, és az ördög azt mondja, hogy látod, mit akarsz így? Nem vagy így semmire se jó. Elbátortalanít bennünket. Vagy mi így szolgálni akarsz? Így szolgálni? Két különböző lemez megy a fejedbe, füledbe. Így nem lehet szolgálni. De ez hülyeség, ez badarság, ez nem így van. Ez nem így van, dehogy nem. Olyan nagyszerű megtapasztalni azt, hogy lehet, hogy így van az ember, de Isten tudja őt használni, mert tud használni, nagyon is, nem akkor tud használni, amikor összeszedettek vagyunk, hanem akár, amikor nagyon, nagyon gyengék vagyunk. Oké? És ez jó, ezért jó, tudod, olyan, tudod, szolgáltok, ahol állandó vagy, rendszeres vagy, tudod, adod magad rendszeresen, mert az azt jelenti, hogy lesznek olyan, hogy nem csak akkor szolgálsz, amikor éppen jó paszba vagy, mert az nem jó, mert nem fogod megtapasztalni az áttörést. Ezért nagyszerű, tudod, most nyilván nem mindenki billentyűzhet itt, meg énekel, mint Dávid, de csak az ő példát mondom, de bármelyik más szolgálatra érvényes az életünk, a lefektetett életünk során, hogy olyan nagyszerű, hogy, hogy ha a fülébe, mi az a, mikor sztereó szól, ha mono, ha sztereó. Tudod, én itt vagyok, adom magam, és megtapasztalom, hogy még a gyümölcsök sem függnek attól, hogy éppen, tehát a gyümölcsök sem függnek attól, hogy éppen milyen lelki állapotban, vagy szellemi állapotban, most teljesen mindegy, vagyok. Tényleg nem függ. Nem függ. Ezért nagyszerű, csak hagyjuk magunkat, és jövünk, és hozzuk. Néha úgy, mint a százados, tudod, nagy hittel, máskor meg, mint Keresztelő János, tudod, úgy jövünk. Egyáltalán igaz a Biblia? Egyáltalán most tényleg, tudod, és úgy vagyunk. De amint járunk, Isten segíteni fog. Oké, úgyhogy nem kell, hogy egy hamis képünk legyen a szellemiségről. Nem kell, hogy hamis képünk legyen, mert az meg fog rabolni bennünket a valódi szellemiségtől. Pásztor Scheller így tanított bennünket, hogy nem akkor vagy szellemi, amikor biztosan állsz. Hanem ezt így mondta. Mert ugye azt mondja, azt hiszem 1 Korintus 10, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Nekem megy, biztosan állok. Várjál, vigyázz, ebből taknyolás lesz. De hogyha így vagyok, már meg sem bírok állni. Akkor ez szellemiség. Mert nem tudok magamba bízni. Krisztusba kell bíznom. Krisztusba. Oké, úgyhogy mekkora áldás ez a hívőnek, hogy Krisztus nem csak a bűneinkért volt áldozat, hanem Krisztus a mi bűnös természetünket ővele együtt meghalt a kereszten. Tehát együttes megfeszítettésünk volt a kereszten az Úr Jézussal. Együttes temettetésünk volt az Úr Jézussal a mi bűnös természetünknek. És ezt napról napra így kell számolnunk. Ja, ez így van. Napról napra. Tudod, napról napra, mert ez a tény. Oké, és ez... Wow, köszönöm, Uram. Úgyhogy mondhatjuk azt, nézzétek csak, és befejezem mindjárt, hogy az, úgymond elvégeztetett ez duplán, a négyzeten. Ez négyzeten, elvégeztetett. Elvégeztetett! Oké? Úgyhogy ez mit jelent? Hogy ezután mink van? Békénk és hálánk. Békénk és hálánk. A kereszt, Jézus keresztművéből fakadóan békénk van, ő a mi békesünk, hálánk van, és ott vagyunk a templom udvarába, vagy a Szent Sátor udvarába, és eszünk a szegyet és a vállakat, vagy igen, eszünk és táplálkozunk, és ő a mi békesünk, és most közösségünk van Istennel, mert ez a hála áldozat, ez közösségről szól. Közösségünk van Istennel, a Krisztus által, ő azért, hogy esszük őt, közösségünk van Istennel. Oké, úgyhogy figyelj, itt már gyorsan futok, de csak futok, figyeljetek, mert gyorsan futok. Nem láttok. Hogy együnk most már. Együnk. Legyünk tele. Táplálkozzunk. Együnk. Nagy a mi békességünk, jó? Tehát nagy a mi békességünk. Mindig, amikor eszünk belőle, még több lesz a békességünk, még több lesz a békességünk, még több lesz a békességünk, és még több lesz a hálánk. Lehetséges-e egy hívő, aki szellemileg, tudod, csontsovány, és alul táplált, és ezért gyenge? Persze. Mondok egy példát. Tékozló fiúnak a bátyja, az idősebb báty, évtizedekig otthon volt, és soha nem evett a béke áldozatból, a hála áldozatból. Pedig ott volt neki. Így ugyanígy lehetséges, hogy a hívőnek ott van a Krisztus. Beszéltünk arról, hogy az áldozat lehet hím nemű, vagy nő nemű, a hívő képessége szerint. Tehát nem kell azt várni a békeáldozatba, vagy a hálaáldozatba, hogy amikor majd én képes, vagy alkalmas, vagy majd eljutok a 6. lépcsőfokra. Azon a lépcsőfokon vagy, ahol vagy, Krisztus ott van, és táplálkozhatsz belőle. Csak táplálkozzál. És egyre inkább gazdagabb leszel, és jól tápláltabb leszel. És nagyobb a békességed és a hálád. Oké, úgyhogy belőle táplálkozunk, amint a békességünk és örömünk alapjából, Isten jelenlétében. Oké, és aztán végezetül megyünk vissza az ételáldozathoz. Ez az, ahogy Krisztus személyének a titkait még jobban megismerjük. Oké, tehát ez egy mélyülés. Ez egy mélyülés most már. Tudod, ő a mi békességünk, de most már több, nem csak a békességünk, hanem a személyének a titkait, a finom liszt, az olaj, a tömjén, a só. Tudod, még jobban ismerjük. És a mi életünk is, ahogy mit mondtam, hogy ahogy őt szemléljük, mi is átváltozunk. Mi is milyenekké válunk? Finomabb liszté, olaj, Szent Szellem ereje az életünkben, tömjén, a szolgálat célja az Atya, és só, feltámadási élet. Tehát tovább veszünk, jó? Tehát tudom, hogy nem ez a kép, de tudod, menjünk tovább a svéd asztalon, és most már az ételáldozatnál leszünk. És eszünk. Eszünk a Krisztusból. De most már mélyebben az ő személyének a titkaiból még jobban megismerjük. És átváltozunk tőle. Oké, és aztán végezetül eljött az egészen elégő áldozat. Amire azt mondtuk, hogy ez az Úr Jézus Krisztus maga az egészen elégő áldozat, és mi? Hát ebből nem tudunk enni, nem? Ezt csak nézhetjük. Ugye, látjuk, és csak köpni, nyelni se tudunk, csak nézhetjük. Ugyanakkor, amint nézünk és közösségbe vagyunk, mi is válhatunk egészen elégő áldozattá. És illetve azt mondom, mi is, ahogy nézzük, és közösségbe vagyunk, azzá válunk. Oké, és ez a hívő életének a, úgymond, végső kicsúcsosodása egy ilyen értelemben, ahol mi is az oltára tesszük az életünket. És mi is azt mondjuk, Uram, itt van az egész életem. Itt van a szívem, itt van a kezem, itt van a szám, itt van a fülem, itt van a lábam, itt van a szemem. Az a vágyam, hogy ez mind számodra legyen kedves, és mind te használd, ahogy te akarod. Aki ez a teljesen elégű áldozat. Uram, itt vagyok. Sok dalban, amit éneklünk, vagy jó néhány dalban ez megjelenik. Uram, itt vagyok. Itt van az életem. Neked adom. Uram, mindegy. Tehát mindegy, sok dalban. Oké? Róma 12.1-jel zárjuk el ebben. Róma 12.1. Mert ez erről beszél. Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket, élő, szent, és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos Isten tiszteletetek. Oké? Miről beszél? Ez az egészen elégő áldozatról beszél, aminek azt mondja, hogy szánjátok oda. Ez egy kötelező áldozat? Várjál, kötelező áldozat? Mit mondtunk? Önkéntes. Mit mondtunk? Szabad akaratból. Nézd meg a megfogalmazást. Különben mind a pokolban fogtok égni. Nem. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmára. Oké, tehát ez nem egy kötelező áldozat a hívő részéről. Jézus hozta meg a kötelező áldozatot egyébként. Hanem ez egy szívből jövő. Szánjatok oda a testeteket élő szent Istennek kedves áldozatul. Szánjatok oda az egész életeteket. És azt mondja, ez a ti okos Isten tiszteletetek. Az okos a görögben, ez a szó okos, ez görögül logikos. Logikos. Mit jelent szerintetek? Logikus. Ez a ti logikus. Nem ez a ti logikus istentisztelet? Ez az, amikor az istentisztelet minden nap ott van az életünkben, így van? Ez a mi logikus istentiszteletünk, hogy Uram, itt van az életem. Miért? Hát mert én olyan jó vagyok. A francokat vagyok, jó? Vétek áldozat, tudod, meghalt a bűneimet, köszönöm Uram! Ott van a bűnnek a gyökere. Bűnért való áldozat. Juhú, a francokat vagyok, jó, teljesen nyomorult és romlott vagyok, de ő magával vitte, meghalt a kereszten az én jó emberem vele, és most megvan a Szent Szellem nekem. Köszönöm, Uram, duplán elvégeztetett. Most már táplálkozok, és békességem van. Ahogy békességem van, és egyre inkább ővele táplálkozok, ételázott, egyre jobban megismerem az Úr Jézust. És most ugyanaz a szívem, mint neki. Uram, most miért éljek magamért? Uram, most mihez kezdjék az életemmel? Érdel ezt, legyen sok pénzed, legyen nagy autód, legyen, tudod, ez, érdel ezt, tudod, vagy akármit, tudod, legyél híres, neves, ismerjék a nevedet. Ezek olyan üresen csöngenek. Tudod, mi ez? Ez üres, ez semmi. Ez nem a szívemnek a vágya. Hát akkor mi a szíved vágya? Uram, az a szívem vágya, hogy a tied legyen az életem. Hogy te érted élhessek. Szálljátok oda testeteket Istennek kedves áldozatul. Oké? Amen? Amen. Amen. Szaladjatok szünetre. Oké? Isten áldjon benneteket. Aztán gyertek vissza, még egy 25 percünk lesz együtt. Mégis, ha feltesszük... Igen. Hallgatod is. Ott vagyok én. Na, hát... Csipet csapat. Azt mondja, hogy... Lehet, hogy befejezhetnénk ezt az órát azzal, hogy mindenképpen szeretném azt, hogy a jegyzetetekből reflektáljatok, reflektorozzatok, reflektáljatok, olvassatok majd fel valamit, amit haza fogsz magaddal vinni. Okay. És úgy szintén, ha van kérdés, esetleg, lehet, hogy mondjuk azt, hogy egy 7 percet, hogyha van kérdés, és utána tudunk a jegyzetből felolvasni, és megáldjuk, hogy kimondjuk, megáldjuk, és megesszük. Oké, van valakinek kérdés? Se? Van valakinek kérdés? Na, teljesen tudok magyarul. Van valakinek kérdés? Valakinek lenni kérdés? Ha van. Van? Nincs? Tessék. Igen, csak röviden megpróbálok válaszolni. Igen, szerintem az nem azt jelenti, de beszél arról a szolgálatról, ami mélyrehat. És beszél arról, hogy Jézus szolgálata, Jézus Krisztus nem felszínes, tudod, a fejsze a fák gyökerére. Tehát megítéli az nem csak amit tesz, hanem ugye ez zsidók 4.12, Isten igéje élő és ható, élesebb mindenkét élő fegyvernél, elhatol a szellemnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásaig. Megítéli a az indulatokat és a szívnek a gondolatait is. Úgyhogy mi történik, amikor Isten igéje szól, és behatol a szellemnek és a léleknek megoszlásáig, az ízeknek és a velőknek, megítéli az indulatokat, motivációkat, és a szívnek a gondolatait. Az, ez senki nem tudta rólam. Még én se tudtam magamról. És rámutat. Mi történik? Oké, tehát ez most egyébként ez a szolgálat. Nem hívők felé, most egy fejsze a fák gyökerű, de most már én tovább megyek. Hogy folytatódik? Ott Zsidók 4-ben. Úgyhogy nagy főpapunk van. Isten háza felett ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, ki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem olyan, aki mindenben megkísértetett, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem trónjához, hogy kegyelmet nyerjünk és irgalmasságot találjunk alkalmas időben való segítségül. Tehát rádöbben és szaladhatok, mert van egy főpapom, és szaladhatok a kegyelem trónjához. És ez jó. Oké, kérdés esetleg még? Egy-kettő? Bia itt a tömjént kérdezte, de ez egy jó kérdés volt. Hogy mi a tömjén? Így van? Ki tudja, hogy mi az a tömjén? Hogy néz ki? Fogtatok már tömjént? Hogy? Zöld? Fogott már valaki tömjén? Vagy tömjén? Szilárd, vagy folyékony, vagy cseppfolyós, vagy mi az? Olyan, mint az olaj? Vagy szilárd, ami össze van törve, és izzó paráshoz teszik, és füstöl, és jó illatot ad. Úgyhogy szeretnénk azt, hogy vasárnap itt valaki hozzon tömjént, és füstölöktetni fogunk itt tömjént, és az allergiások kifordulnak. Talán ezt raktuk össze, de interneten majd hozok képeket, vagy interneten keresek. Sőt, veszek. Lehet, hogy a... Nem csak szilárd állapotú? Tömjén illat. Hát igen. Hát olyan formába is lehet, olajosítva is lehet. Igen, igen, így van. Nem tudom, hogy milyen mennyiségbe tették. De. Igen. Igen. Az OLX-en, hogyha lehet venni tömjént, vagy csak írd be. Hol vehetek tömjént? Szeretnék tömjént kapni. Katolikus papoknál? De az tömjén? Az füst... Az igazi tömjén? 100%-os? Mennyi? Tényleg? Olyan olcsó? Tomi már ráment az internet. Figyeljetek, hogyha ilyen olcsó, lehet, hogy következő bibliaiskolában itt kipróbálnánk. Ne csak úgy beszélünk, de akkor már hozhatsz valami állatot is. Olajat, jó, te csak az ételáldozat, igen. Valaki Tesco-ba vehet olajat, jó? Olajat, meg lisztet, só, tömjén. Tudod, eszünk. Hogy? Ezt most olvasod valahonnan? Tessék, nézzétek meg, Wikipédia. Tényleg, meg lehet enni? Meg lehet enni. Gondoljuk, hogy nem mérgező volt. Ez volt az utolsó étel áldozatod. Oké, okay, Zolinak itt van egy kérdése. Kivéve a bűn nem cselekedett. Igen, igen, persze. Igen, igen, ez így kell. Tehát mindenben megkísértetett. Mindenben csak bűnnel nem kísértetett, de mindenben megkísértetett. Igen. Aha. Szerintem nem, de szerintem ez azt jelenti, hogy kivéve az, hogy bűnt nem követett el. Vagy máshol azt mondja a római oszból, hogy a bűn testének hasonlatosságába jött. Tehát pontos a fogalmazás. A bűn, ugye mert nálunk a bűn a fizikai testünkhöz kapcsolódik, most, mert ez nem feltámadott test, de ő a bűntestnek hasonlatos. De nem követ, szerintem ez azt jelenti, hogy nem követette. Kivéve, hogy nem követette el bűnt. Igen. Igen. Jó, tetszik a gondolat. Az nem tudom, hogy ezt jelenti az írás rész, de a gondolat jó. A gondolat, tehát is igaz a gondolat, csak nem tudom, hogy ezt jelenti az írás rész. Jó. Oké, utolsó kérdés, aztán felolvasunk, reflektálunk, hogyha van esetleg valakinek kérdése még. Igen. Ez egy jó kérdés. Ez egy ilyen egyperces kérdés. El tudnám mondani, Isten örök tervét le tudnám. Nem. Nagyon röviden. Minden hívő hitből, hitáltal, kegyelemből, hitáltal üdvözült mindig, bármelyik korszakban, ütkorszakban. Jézus az idő egy pontján halt meg, 2000 évvel ezelőtt, de Isten minden tudásába is, és az örökké valóságba lakozik. Ő Krisztus kereszten hozott áldozatát tudta be az ószövetségi hívő bűneiért, vagy bűneire válaszul. Tehát tudta, hogy Krisztus el fog jönni és meg fog halni a jövőben. De mivel Isten az örökkévalóságban van, számára ez nem a jövőben. Tehát számára a megöletett bárány az egy örökké való tény. Oké. Tehát Isten számára a megöletett bárány egy örökké való tény, volt, mielőtt az időben ez megtörtént is. És ez lett, ennek alapján üdvözülhetett mindenki a személyes hitére alapozottan. Nyilván akkor nem Krisztusban hitt egy ilyen értemben, hogy mi hiszünk Krisztusban, hogy mit tett értem, de ugyanúgy Istenben hitt az ószövetségi hívő, vagy aki hitre jutott, és Isten ígéreteit igaznak tartotta, és megértette, hogy ő bűnös, és Isten bűnbocsánata az egyedüli, ami meg tudja őt menteni. Hogy hova került, azt nem mondtuk. De azt majd az elkövetkezendő idők eseményeiben talán majd elmondjuk. Igen, jó, hát akkor nagyon gyorsan mondom, csak, hogy az ószövetségi hívő, az, csak mondom, nem rajzolom, az ószövetségi hívő, az két helyre került, vagy a, tehát az a Seolba került, vagy Hádészbe. A Seolnak két része volt, az egyik része a pokol, a másik része pedig a paradicsom, vagy Ábrahám keble. Ez nem szó szerint a mennyet jelenti, mert még Krisztus vére nem ontatott ki, és nem juthattak, tehát nem kerülhetett be a mennybe a hívő. De ez a paradicsom volt, tehát áldásoknak a helye volt. Ezt látjuk Lukács 19-ben Lázár halálakor. Lázár a paradicsomba, a gazdag ember pedig a Seolba, vagy a pokolba jutott. Mikor Jézus meghalt a kereszten, és felvitte az ő vérét, akkor foglyokat vitt fogva, és foglyokat vitt fel, ezt mondja Efézus 4 Zsoltárból idézve, és ami történt, az az, hogy a paradicsomban lévő hívőket, vagy Ábrahám keblébe lévő hívőket felvitte a mennybe az atya jelenlétébe. A pokol az maradt a Seol, a Hádész. Tehát most az új szövetségi hívő nem a Seolba vagy a Hádészba megy, mert az már a pokol, hanem a mennybe megy. Most, jelen pillanatban. De a pokol az nem egy örök, az nem egy végleges hely, mert a Gehenna a végleges, tehát Jelenések 20-ban azt hiszem, a pokol be lesz vetve a Gehennába. Az a örök tűztavába lesz bevetve. Ami igazából csak annyi, tehát úgy kell ezt elképzelni, hogy a pokol az olyan, mint amikor valakit tehát elfog a rendőrség, és előzetes letartóztatásba vesznek. Nem tudom, hogy meddig lehet. Már hogy, tehát mi az a zárka, vagy tehát még nem hozták meg az ítéletet, előzetesben van, ugyanúgy börtön, de még az ítélet, meghozzák az ítéletet 7 év, és utána kerül a végleges helyre. Ugyanígy a Gehenna a végleges helyről beszél, mert az csak a fehér trón ítélet után fog lenni. Tehát amikor mindenki meg fog állni. Tehát amikor egy nem hívő meghal, ő nem fog azonnal megállni Isten előtt, és Isten nem fog megnyitni könyveket, hanem megy a pokolba. De utána, mikor feltámadnak a halottak, és a hitetlenek nem hívők feltámadásakor feltámadnak, hogy ítéletre kerüljenek, és akkor lesz, megnyitatnak könyvek. Szerintem ez az elkövetkezendő, tehát a következő bibliaiskolai 5 részesünknél lesz, jó? Így ez izgalmas látni ezt. Volt valami kérdés, de lehetséges 5 percünk van. 6. Csak így az óra témájában legyünk egy kicsit közösségbe ebbe az 5 percbe. Hallottál valamit? Lejegyzeteltél, csak fogja a jegyzeteidből, és olvas fel valamit, ami áldás lehet számunkra. Meg ami áldás volt számodra, és az áldás lesz számunkra. 5 áldozat.